Labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
1, 2, 3.
Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madarat tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szalad az élet, mondd már ráhagyom. 6-0 oda, de már nem számolom. Meccset nézek, és hozzá sört iszok. Énekelte a magyar foci nagy rajongója, Fenyő Miklós, aki az év elején hagyott itt minket. Az utolsó szövetségi kapitány pedig, aki világbajnokságon irányított magyar válogatottat, Mezei György, tavaly októberben hunyt el. Így aztán már nem él olyan kapitányunk, aki VB-n vezette labdarúgó válogatottunkat. És sajnos már több olyan magyar ember van hazánkban, és úgy általában a földön is, aki nem látta ilyen eseményen focistáinkat, mint aki igen. Így többen vannak, akiknek történelmi lecke lesz, így az írásbeli és a szóbeli érettségi között a következő 2 óra, mint akik nosztalgiázni fognak. És közben, hogy megváltozott a világ. Mi, akik már szurkolói korban voltunk 40 éve, akkor úgy éreztük, vége a világnak. Most ennyi idő elteltével viszont örülünk, hogy legalább ott volt a csapat a világ legjobb 24 válogatottja között. Láthattuk őket ott. Hiszen most már a 48-as, sőt, ha a pótselejtezők mezőnyét is ide számoljuk, akkor a 60-as mezőnyben sincs helye a magyar labdarúgó válogatottnak, úgyhogy maximális tisztelet az 1986-ban Mexikóban szerepelteknek. Róluk lesz szó a mai visszajátszásban. A társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió Archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Pont 40 éve, 1986. június 2-án, ilyenkor délelőtt, alig ha volt olyan munkahely, ahol nem az esti magyar-szovjet VB meccsről beszéltek volna. A diákok kizárt, hogy figyeltek volna a tanórákon, a vizsgáztató egyetemi tanárok valószínűleg engedékenyebbek voltak a semmit nem tudó hallgatókkal, és mi, a bajai laktanya sorkatonái is önkéntes őrséget álltunk a telephelyen álló Csepel mellett, nehogy egy másik szakasz meglovasítsa a tisztek elől gondosan elrejtett televíziónkat, mert este ünnepelni akartunk, és úgy indulni 2 nap múlva a Bakonyba a Pajzs 86 fedő nevű magyar-szovjet hadgyakorlatra, hogy mindenki felírja a reményeink szerint számunkra kedvező végeredményt egy papírra, és a megszálló hadsereg mind minden tagjának orra elé dugjuk azt. A focilázra jellemző, hogy még az esti hírlap is a címoldalán nagy terjedelemben közölte a Magyar Rajt Irápuátóban című írást, és az ennél akkoriban fontosabb hír csak ennyit ért az első oldalon, Mihail Gorbacsov, a Szovjet Kommunista Párt Központi Bizottságának főtitkára, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának meghívására a közeli napokban baráti látogatást tesz a Magyar Népköztársaságban. A Népszabadság is több sort szentelt a címlapon az esti meccsnek, mint Gorbacsov elvtárs leendő vizitjének, a Népsport pedig az első oldalon öt játékosunk egymondatos véleményét hozta. Eszterházi Márton, embert próbálóak a körülmények. Sallai Sándor, az első negyed órában kell magunkhoz ragadnunk a kezdeményezést. Dajka László, nagy hiba lenne leírni az öreg Blohint. Bognár György, a fölösleges rohangálás valóságos vétek. Burcsa Győző, ha tudásunk 70%-át nyújtjuk, nem lehet baj. Hát, baj lett. Nagyon nagy baj. Bár 40 éve délelőtt ezt még nem sejtettük, hanem érdeklődve olvastuk a Népsportban a következőket. Felkészült a hétfői mérkőzésre a Budapest sportcsarnok is. Délután 5 órakor nyitja kapuit, és először a labdarúgó VB összefoglalóját tekinthetik meg az érdeklődők az óriási kivetítő vásznon. Ezután a Nirvana együttes szórakoztatja a nézőket, majd Rákosi Gyula, sokszoros válogatott labdarúgónk beszél emlékeiről és a szovjet-magyar esélyeiről. Mindenki bizakodó volt, utólag meg mindenki értékelt, és azóta sem érti, mi történt. Hát ezt mi sem fogjuk megfejteni, hanem felelevenítjük a nagy kudarc előtti eseményeket egy olyan rádióműsor segítségével, amely 14 évvel később, vagyis az ezredfordulón készült. Ennek a műsornak a címe 100 év futball, fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből. Lantos Gábor volt a szerkesztő műsorvezetője, és 1983. június 24-én kezdi a történetet, amikor kinevezték Mezei Györgyöt szövetségi kapitánynak.
Az NSK ellen debütált a szakember, de hát erről majd úgyis beszél. Az Európa-bajnoki selejtezőkön már nem volt sok esélyünk, az 1984-es franciaországi EB-t tehát nélkülünk rendezték. De hát, ahogy telt múlt az idő, jöttek és jöttek az eredmények. 1984. január 18-án például Cadizban lépett pályára a csapat, és Garaba góljával 1-0-ra nyert januárban. A kapuban Kovács Attila állt. Kovács Attila, 7-szeres válogatott. Talán ő lehetett volna a mezei csapat egyik legmeghatározóbb egyénisége. Talán. 1984 tavaszán ugyanis súlyos dolog történt, amely alapjaiban rázta meg az egész magyar sport közvéleményt. Az 1983-84-es bajnokság felettébb furcsa véget ért. Utolsó forduló, Csabán Samu tér. Volán budapesti honvéd 6-6. Utolsó forduló Diósgyőr. Diósgyőr Nyíregyháza 2-7. Később kiderült, mind a két meccs bunda volt. A 6-6-os mérkőzésen Eszterházi megrúgta a maga 3 gólját, amellyel gólkirályi címet szerzett. Később ezt elvették tőle. A honvédtól 5 pontot levontak ugyan, de így is megnyerte a bajnokságot. Ám bűnbakokat kellett keresni, és bűnbakokat hamar találtak. Az egyik legfájóbb pontja Kovács Attilának az, hogy tulajdonképpen neki kellett elvinni majdnem az egész balét.
Tulajdonképpen most is őriz valamit, csak nem a kaput, mint régen, nem a futball kaput.
Igen, jelen pillanatban személyes vagyonőr vagyok egy szállodában.
Akad még más futballista is, válogatott kapus vagy játékos, aki hasonló pályán van?
Nem tudok semmiért, teljesen elszakadtam a futballtól, úgyhogy most már csak a munkámnak és a lovaknak élek.
Hogy alakult, hogy ön most ilyen munkát végez?
Megélhetési gondjaim voltak, és lépni kellett. Ilyen egyszerű az egész.
Említette a lovakat, az egy teljesen más világ, de azért a sporthoz annak valami köze mégiscsak van.
Persze, hát ez egy gyerekkori álom, ami a 90-es évek elején megvalósulhatott. Imádom a lovakat, mindig is szerettem volna saját lovat, most hál' Istennek összejött, velük foglalkozom, bennük még nem csalódtam.
A futballban csalódott?
Igen, azt hiszem, ezt nem kell különösképpen ecsetelni.
Pedig nem akármilyen karrier vagy lehetőség nyílt meg annak idején a 80-as években ön előtt.
Igen, én is úgy gondolom, én gyerekkorom óta annak szenteltem az életemet, hogy én leszek a legjobb kapus a világon, vagy amennyire lehet. Mindent erre tettem fel, és úgy gondolom, hogy elég jó úton jártam.
Ahhoz, hogy a világ legjobb kapusa legyen, nem is kellett volna már olyan sok lépés, nem? Hiszen jól ment Magyarországon a védés, a válogatottban is szerepet kapott Mezei György, köztudottan nagyon szerette önt, és azért avval a csapattal el lehetett volna jutni, akár a világ tetejére is.
Igen, összejött az a társaság, egy ütőképes csapat volt, hittünk is, magunkban is, az edzőnkben is, ezt nagyon elrontották.
Kik rontották el?
Hát, erről hadd ne nyilatkozzam, mert ez nem az én tisztem. Én úgy gondolom, hogy ez már senkit nem érdekel.
Hát épp az, hogy talán ennyi idő után már le lehet porolni ezeket a dolgokat. Bunda mérkőzések voltak, és akkor jó néhány játékost elmeszeltek, többek között önt is, igen hosszú időre. Aztán végül is a 10 évből nem lett 10 év.
Elég érdekes lett volna, ha 10 év lesz, mivel egyetlen egy mérkőzésen sem játszottam, sőt, még kispados sem voltam azokon a ominózus mérkőzéseken, de hát így is lehet bűnösnek lenni.
Hát akkor hogy lehetett ön bűnös, hogyha bűnös nem is játszott? Akkor a Csepel adta-vette a meccseket, legalábbis ugye ez volt akkor a vád.
Ez egy igen erős tévhit. Így kellett irányítani a közhangulatot. Az akkori úgymond nagyfejesek ezt megtehették, hogy a sajátjait ki tudják menteni. Nagyobb nevű csapatokban szereplő játékosokat. Negyedül én voltam válogatott a Csepelből, és inkább egy embert kellett eltiltani, mindesetleg 9-et. Az eltiltásomat a tévéből tudtam meg például. Otthon éppen vendégeket vártam, és a akkori tévéhíradóban a sport hírek volt a végén, és a Páncsics Miklós felállt, és elképedve hallom a nevemet, hogy én 10 évre minden nemű sporttevékenységtől el vagyok tiltva, és semmilyen értesítést nem kaptam, illetve állítólag ők küldtek, ami nem érkezett meg hozzám.
Tehát hivatalosan senki nem közölte ezt írásban, vagy valamilyen nyomtatott formában?
Nem, én a televízióból tudtam meg, és...
Azóta sem érkezett semmilyen hivatalos okmány erről? Sehova?
Hát hivatalos okmány nem érkezett erről. Utána volt még fegyelmi tárgyalás, de hát ott az ügyvédektől kezdve mi is kivonultunk, mert olyan nevetséges szinten ment a dolog. Nem kérdeztek meg bennünket, egyszerűen közölték, hogy ez van, és most mi vagyunk áldozatok.
Mezei György mit szólt hozzá?
Örjöngött, de neki is ugyanazt mondták, mint nekem, hogy ne nagyon ugráljak, mert eltüntetnek a föld felszínéről, ha sokáig feszegetem a dolgot.
Mekkora pénzek mozogtak akkor?
Engem 60 000 forinttal gyanúsítottak.
Akkoriban 60 000 forint azért az több havi fizetés volt.
Mikor igen jól ment a Csepelbe és a válogatottba, akkor 30 000 bruttot tudtam összevakarni.
Az a Csepel nagyon jó volt, és különösen arról volt híres a csapat, hogy a legkevesebb gólt kapta a védelem az első osztályban.
Erre a mai napig nagyon-nagyon büszke vagyok, mert úgy gondolom, hogy ebben nekem is elég nagy részem van.
De hogy lehetett az, hogy egy csapatnak ez ekkora erénye volt, hogy 10 néhány gólokat kapott egy egész szezonban? A gól lövésen emellett azért annyira nem ment.
Erre épült a csapatnak a taktikája. Kőhalmi Gabi és a Weber Anti középen szenzációs párost alkottak. Hát a jobb posztján a Godán Lajos szegény Isten nyugosztalja, ő is fantasztikus játékos volt. Bal oldalon Gálhidi Gyuri játszott, ő is egyre jobb lett, beérett, ez volt az a védelem.
Ha már említett elhunytat, ugye Tulipán Mihály is abban a csapatban játszott, aki nagyon szerencsétlenül járt.
Ő Törökországban játszott, és hazautazása előtt 2 nappal elvitte a családját egy hajókiránduláson. Egy motorcsónak verseny volt éppen ott, és mindenki átszaladt egy oldalra, és megbillent ez a márka, és beleesett a kislánya, akkor a felesége utána ugrott, a kisfia is beleesett, és hát ösztönszerűen ő is utánuk ugrott, és sajnos ő nem tudott úszni. És egyedül a kisfia élte túl ezt a katasztrófát.
Itt említette, hogy ő külföldön játszott, nyilván önt is elvitték volna szívesen, vagy említette Gálhidi Györgyöt, ugye, aki azóta már első osztályú edző is lett, hát hasonló sors várhatott volna önre is.
A 84-es évben Belgiumban, a Heysel stadionban, ez volt az utolsó válogatott mérkőzésem, mint kiderült, hát ott is már 3 csapat jelentkezett értem. Németországból és Belgiumból, és ez lett belőle.
Ugye ott 2-2-es döntetlen értünk el.
Igen, igen. Utolsó pillanatban egyenlítettek a belgák.
Ha már ilyen eredményekről beszélünk, volt ugye az isztambuli 6-0 arányú győzelmünk.
Bizony.
Spanyolországban Garabagoljával sikerült nyerni 1-0-ra, és olyankor mindig ön állt a kapuba.
Igen, fantasztikus sportélmények ezek. Dánokat megvertük itthon 1-0-ra.
7 válogatottság alatt történt ennyi minden?
7-szer voltam kezdő, de amire szintén nagyon büszke vagyok, hogy a második osztályból is voltam nagy válogatott, igaz, a kispadig jutottam el, de ezt sem sokan mondhatják el magukról.
Szepesi György emlékezik.
Zalka Vandival, az MLS szakmai elnök helyettesével szívszorongva álltunk a toronyépület rendőri sarkában, és vártuk az eseményeket, a fejleményeket, teljesen elzártan a többiektől. Sajnos nem úgy alakult, ahogy vártuk, mert Schachner az első félidőben remek gólt rúgott a magyar kapuba. Mondtam is Bandinak, tudod mit, kezdhetjük a felkészülést az 1990-es világbajnokságra. De aztán jött a második félidő és a fordulat. Nem voltam lent az öltözőben, hagytam a fiúkat és Mezeit megbeszélni az első félidő eseményeit minden külső beavatkozás nélkül. És valami egészen más felszabadult magyar csapat lépett pályára. Détári egy remek szabadrúgást ívelt előtte, és egy hórihorgas fiú emelkedett ki a védők gyűrűjéből, Nagy Antal, teljesen nyomán a hálóban a labda, kiegyenlítettünk. Nincs vesze semmi. Határtalanul boldogok voltunk, és valóban Eszterházi gólja és Kardos egészen káprázatos, iszonyatos erejű szabadrugása, 3-1, és én arra gondoltam, jó, ez az elnöki beosztás, különösen jó, ha ilyen szép győzelmet aratunk, de mennyivel szebb lett volna ezt a mérkőzést a mikrofon mellől közvetíteni és onnan átélni. Jött 1984 októbere, egy felejthetetlen repülőút Rotterdamba. A malévgéppel mentünk, Tarlaci volt a szervezője, irányítója az utazásnak, de kiderült, hogy Amsterdamban szállt volna velünk a gép. Voltak más utasok is, nem csak a magyar labdarúgó küldöttség. Nekem sikerült elintézni az irányító toronnyal, a pilótával, hogy a csapat nem Amsterdamban, hanem ott, ahol játszottuk a mérkőzést, Rotterdamban szállunk le. Ez valami hallatlan önbizalmat adott a játékosoknak, mert látták, hogy az elnök még olyasmit is el tud intézni, amire egyáltalán semmiféle hatásköre egyébként nem lenne. Nos, a rotterdami leszállás azt jelentette, hogy megtakarítottunk egy hosszú autóbuszutat. A gyerekek már aznap délután edzésre mentek, és a vége az lett, hogy a hollandokat megleptük. Ők nagyon magabiztosak voltak. 3 védővel és 7 támadóval álltak fel ellenünk, és az első 10 percben jobban is ment Van Bastennek, Gullitnak, Kiffnek a játék, ők vezettek. De nem zuhantunk össze. A szellemi vezér Nyilasi volt ezen a mérkőzésen, és a góllövő, a sorsdöntő góllövő Détári és Eszterházi, mindkettő káprázatos találattal fordította meg a mérkőzést, sőt, ha Varga nem lövi torony magasan a kapu fölé a 11-esünket, akkor akár 3-1-re is legyőzhettük volna a hollandokat. És ami utána következett, a Hotel Deltában laktunk, szép úszómedencéje volt, és a mámoros ünnep vége az volt, hogy én jómagam fölöltözve, ruhában, nyakkendőben vártam a holland vezetőket, hogy vacsorára menjünk, a fiúk pedig bementek az uszadába. És amikor én is beléptem, hogy elköszönjek és nagyon jó estét kívánjak, megragadtak a gyerekek, Eszterházi Marci, Garaba, és egy másodperc múlva már benelubickoltam a vízben, nyakkendőstől, öltönyöstől, de végtelen boldogan, még a cipőmet is le tudtam dobni a vízben. Ott is maradtam velük, elhagytam az ünnepi vacsorát, mert sokkal, de sokkal felszabadultabb volt az öröm játékosainkkal. És végül ennek a szakasznak a két befejező része már 85-re nyúlik át. Április 17-én 8000 magyar szurkoló a Hanapi Stadionban. A Práterben eltűntek volna talán, de itt a Hanapiban mi vittük a vezérszólamot, és ez volt a magyar labdarúgó válogatott mezei korszakának talán legszebb mérkőzése. 3 olyan gól, amelyet bármikor elő lehet venni, és bármikor azt lehet mondani, igen, ez is az Oscar-díjasok közé tartozik. Annál keserűbb, a hollandok elleni budapesti vereség, 1-0 kaptunk ki egy jó holland csapattól, 2 svíc hangja. Az egyik, hogy az osztrákoknak soha nem tudtuk megmagyarázni, hogy nem szándékosan veszítettük el ezt a mérkőzést. Hiába magyaráztuk, hogy Prohászka és Nyilasi barátsága olyan mély. Nyilasi az Ausztria játékosa, tehát minden érdek amellett szólt, hogy a magyar csapat nyerjen. Az osztrákok nem hittek nekünk. Sajnos már a fél időben osztrák barátaink az elnökkel, az énen azt mondták, gyanítva, hoho, álljon meg a menet, itt valami nem stimmel. De esküszöm rá, hogy a magyar csapat mindent megtett volna a győzelemért, de ugyanaz történt, ami hogy gyakran 2-3 méterre a kaputól is sikerült fölé vagy mellé rúgni a labdát. És aztán, ami ezután történt, hát bizony az is szomorú. Mezei és az elnök Szepesi tárt jó magam ellen, a közönség vagy fél órát várakozva odakint a mérkőzés követően a Népstadion előtt hatalmas tüntetést rendezett. Én soha nem fogom elfelejteni a jelszót, amely végig söpört a tömegen. Adjátok ki Mezeit, adjátok ki Szepesit.
Elég messziről, mindez a 32. percben Détári is ott van, Garaba is ott van, Varga is ott van. Teljes a létszám. Varga fogja rárugni. Talán nem erőből, inkább nyesni fogja. Nem, legurítás, kardos lő! Gól! Gól! Nagy kapushiba, de akkor is gól! De még milyen szép volt! Varga legurította! És 26 méterről kardos jobban, iszonyatos erővel...
1984. október 17-e. Rotterdam. Magyarország, Hollandia, 2-1, félidő 1-1.
Tovább furítsa a labdát, Eszterháza 16-oson belül, elesik 11-es! Remek labdát szállad Eszterházi elé, a remekül játszó Kiflik, 2 jelző egyszerre is, mind a kettő megérdemli, Eszterházi is, meg Kiflik ismerő lőtt egy gólt, Kiflik pedig nagyon szépen bátran játszik, mesterien szállad Eszterházi elé, Eszterházi meglódult, és amikor átvette volna a labdát, akkor gáncsolták. 11-es következik tehát a magyar együttes javára, a 41. percben, amikor 2-1 arányban vezetünk. Ó, de szép az este! De remek az időjárás, kitűnő a hangulat, és most fut neki a labdának, belép, mit csináltál, Varga! Varga futott neki a labdának, és csúnyán a kapu fölé lőtte. Vigasztalja Détári, majd amikor Varga már nem néz oda, a fejét fogja.
1984. november 17-e. Limassol. Magyarország, Ciprus, 2-1. Félidő 0-1.
Majd tovább, oda a Garabához, Garaba, jobban, laposan, balra, bal összekötő helyén Nyilasinak. Nyilasi még tovább, lágyan, puhám, Dajka fejjel megcsúsztatja, Détárig nem jut el. Megint róta végállomás. Isten tudja, hányadszor kezeli a labdát a fiatal szőke fiú, hogy aztán oda tegye Nyilasinak. Nyilasi egy csellel megpróbálja becsapni emberét, de az embere nem mozdul egyelőre, szinte egy szövekkel. Így hát tovább, nagyon talnak a labdát, nagyon tal visszakotorja Rótnak. Most hátul egyedül Garaba tartózkodik. Rót laposan, Nyilasival játszik össze, kiemeli a labdát, Dajka fejjel megcsúsztatja. Rót helyzetben, lőgól! Rót tehát előre tör! Javára, Garaba kéri, várja a labdát, de inkább hátra egészen Rótnak. Megpróbálnak keresztbe mozogni a mieink. Nagyantal ott a 16-os erőterében, Nyilasi is, ívelődik a labda előre. Nagyantal fejjel megcsúsztatja, Nyilasi már vesem, vagy vigyázz! Visszajönnek lesről a mieink. Az ellenfél pedig megpróbálja kihozni a labdát. Lecsap rá Bodonyi Béla, visszatolja egészen Eszterházi, Varga összjáték, Nagyantal, vigyázz, mert megtámadnak, Nagyantal alányul a labdának, Nyilasi fejjel, mesterien csúsztatja meg, Nyilasi lő, gól, gól!
1985. április 17-e, Bécs. Magyarország, Ausztria, 3-0. Fél idő 2-0.
Segíteni, és utána mondja, hogy inkább ő hagy végezzel a Pardovász. Mindez a 22. percben történik, összejátszik Sallai, Eszterházival, Eszterházi be sem maradt, így van, a partjelző beintette, a játékvezető fújta, teljesen korrekt megoldás és döntés volt, szabadrugás az osztrákok javára, amit már el is végeztek. Mindez a 22. percben gól nélküli eldöntetlennél, amikor az osztrákok lábán vándorol előre a labda, a bal oldalon úgy, hogy Oberacher lábáról Nyilasi ellopja, Kifrik meglendülhet, ott van benn középen Nyilasi, ott van benn Nyilasi, Kifrik egy csel, a bal lábán a labda, a jobb lábán, még egy csel, lövés, gól, szenzációs! Két remek csellel bevett.
Gyönyörű, olyan, mint a Belének a brazilok ellen lőtt gólja, arra emlékeztet, nagyon szép volt. Hirtelen visszaemlékezve Kifrik kapta a labdát, kifele vitte egy csellel, visszacsípte, utána rátámadt a védő, megint kivitte a jobb lábára, és a, jött a center, a becsípte a bal lábára, és beütötte. A jó ütembe csinálta mind a két alkalommal, és hát ugye remek volt a passz a végén, ki volt szolgáltatva a kapus, gyönyörűen csinálta.
Én egészen úgy érzem magam itt, mint hogy ott hol lennék.
Nagyon sok magyar van, de több a magyar zászló is, inkább azért van remek hangulat.
Pont ezt néztem.
Közvetlenül a mérkőzés után, a tus alatt. ...1985. május 13-a, hétfő. Tata, edzőtábor. A Hollandia-Magyarország mérkőzés előtt egy nappal.
Talán most egy kicsit jobban meg vagyok viselve.
Mezei György, szövetségi kapitány.
Valószínű, hogy az én helyzetemben az eddigi problémák, gondok az öröm mellett most csúcsosodnak ki, ezért a megviseltebb küllem. Mérkőzés napján szinte egyforma rendbe készülünk. Egy utolsó buzdító megbeszélésünk van, bár erre most abszolút nincs szükség, amelyet egy ilyen idegnyugtató, levezető, idegességlevezető mozgás követ, edzés gyakorlatilag. Egy ilyen feszültség van az emberben a mérkőzés napján, és ezt jó esik kifutni. Utána már egy ebéd, egy rövid pihenő, és fényesítjük magunkat a mérkőzésre, nagy készülődés, öltözködés van, mert érdekes, hogy anélkül, hogy kértük volna, de játékosok mind zakonyakkendőben utaznak is a mérkőzés. Engem is meglep, ez annyira belső ünnepi hangulatukat tükrözi ez.
Amikor a himnuszt hallom, mindig összeszorul a szívem. Most egy kicsit jobban, de azt hiszem, most megérdemelte mindenki, hogy ez a fensőséges érzés eltöltse mindenkit.
Sallai, Rót, Garaba és Péter a hátvéd négyes, előttük Nagy Antal söpröget, Nyilasi előszedi össze a labdákat, a többiek pedig a két szélső és a két maradék fedezet harmonikázik, de az is lehet, hogy a tengelyben történik mindez. Megtörtént a kezdés, a labda hátra került Péter
Zoltánhoz, middenin een scheidsrechter, wat de oorspronkelijke scheidsrechter niet schijnt te zijn, dat hebben we nog niet bevestigd gekregen, maar de officieel op papier staande Dieter Ahlenfelder uit West-Duitsland heeft een spierblessure opgelopen en zal nu aan
Ja, ich glaube, im Augenblick haben wir die Chance. Guten Abend, liebe Fußballfreunde. Guten Abend, liebe Freunde von Ö3. Hier ist das Budapester Nebstadion. Wir haben etwas mehr als 3 Minuten in der zweiten Spielhälfte gespielt zwischen Ungarn und Holland und noch ist kein Tor gefallen. Noch immer 0-0. Die Holländer hatten bisher keine einzige echte Torschance.
Elmondom, az igot a jobb oldalon Sallai és Eszterházy próbálja megjátszani a labdát, majd szabálytalanság Eszterházyval szemben, és ezt Lance Stakers követte el, aki elkíséri tehát oda a túloldalra, és Eszterházyt követően megfogás játszik a jelek szerint a két honvéd, a holland hátvéd, hiszen Van Tich ellen is ott Kiprich mellett, Kiprich ezúttal a középcsatár helyén. Most pedig Eszterházy meg átteszi a bal lábára a labdát, laposan gurít be középre, és most Van Tich ellen szerel, de csak röviden Kiprich elcsípja a labdát, Détári a 16-oson belül ballon lőhet, gól, nem gól! Már majdnem kiabáltam, elkiabáltam a
15. perc.
Hogy ez a Van Bröken honnan jött elő?
Dat moet komen in die laatste 28 minuten als de vrije trap genomen wordt door Rijkaard. Die knalt die muur. Oh, die knalt die bal goed langs de muur. Langs Diestel ook, maar ook langs
69
de doel. Goed genomen vrije trap met de binnenkant van de rechtervoet. Maar...
Maar je jongen. Nou ja,
Nu kitámadnak, most játszák a saját fociukat. Nehogy az legyen, mint tegnap az utánpótlás meccsem. A berekedés, meg az a fejelgetés, hogy hagyjuk fejelgetni őket. Nem szabad fejelgetni se őket.
Nem. Haalt. Nou, laten we hopen dat dat niet gaat leiden tot paniektoestanden achterin. Want we hebben die 1-0 vast. Maar het probleem is nu alleen dat we wel erg veel aanvallend ingestelde spelers hebben. Want Van der Kerkhoff, ik noemde hem net dat hij nog in het veld stond. Maar dat moet als schoenmaker geweest zijn. Dan is hij inderdaad uit.
En Peter geeft hem achter de man, achter Détary. Die houdt toch de bal. Maar heel goed neemt schoenmaker over. En via Ronald Koeman wordt Simon Tahamata op de middenaf van het veld in balbezit gebracht. Het balbezit dat via schoenmaker richting het Hongaarse doel zou kunnen gaan. Via schoenmaker, maar wie dan? Schoenmaker slecht op Peter. Maar gelukkig staat Ronald Koeman erachter om de verloren bal te pakken. De Wit niet in buitenspelsituatie. Kan dan aan de linkerkant overnemen. Gaat om Salah heen. Gaat richting het strafschopgebied komen. Gaat tussen twee man door. Die moet erin. Die zit erin. Fantastisch, wat een actie. Die zit erin. En dan moet je die mensen zien staan. Die Nederlanders op die bank. En ook, nou Bert, wat een moment.
Détári addig forgolódik, amíg Szunáker szerelni tudja, sőt ott van a most beállt Koeman és az ő továbbítása Tahamatáé. Tahamata pedig laposan előre a jobb szélre küldi a labdát. Figyelni kell, hogy mi lesz ott. Én közben a két éket, a két előretolt csatárt figyelem, Van Bastent, a sötétebb hajút és a szőkét, Kiftet. Végül a harmadikét, Devité lesz a labda, kinn a bal oldalon. Sallai kíséri Devit, nagyon hosszan rúgja be középfelé a labdát, és aztán a 16-oson belül van Devit, jobban, illetve ballal lő gól.
A mexikói világbajnokságra tehát 1985-ben úgy jutott ki a válogatott, hogy az utolsó selejtezőin hazai környezetben kikapott a 3 évvel későbbi Európa-bajnoktól, Hollandiától. Ezt persze 1985-ben még nem tudta senki. Ahogy azt sem, hogy napra pontosan 40 éve milyen megalázó szerepre kényszerül a magyar válogatott Irapuátóban. A történelmi 06-os vereség évfordulója kapcsán folytatjuk az addig vezető út felelevenítését, de csak a hírek után.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Világkristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Világkristóf, még kell egy kicsi, Világkristóf olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7 év után távozik Felcsútról Hornyák Zsolt. Súlyos légitámadásért több ukrán nagyvárost. Fokozatosan csökken a felhőzet. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Hivatalosan is Borbély Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az Etóval idén bajnokságot nyert 46 éves felvidéki szakember távozását a győri klub már pénteken bejelentette, de a megállapodást csak tegnap véglegesítették a felek. Borbély 2019 és 2022 között az FTC utánpótlásában dolgozott és irányította a második csapatot is. A Fradinak legutóbb 2012-ben volt állandó magyar szakvezetője Détári Lajos személyében. Közös megegyezéssel távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia vezetőedzője Hornyák Zsolt. A szakember 2019. júliusában érkezett a felcsúti együtteshez, amellyel kétszer ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet nyert az élvonalban. Idén viszont csak a 6. helyen végzett. Utódját egyelőre nem nevezte meg a klub. A Nyíregyháza 7-2-re legyőzte a vendég Újpestet a férfi futzál NB1 döntőjének második összecsapásán, így a nyírségiek egyenlítettek az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, amely csütörtökön Budapesten folytatódik. Világcsúccsal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen. Hárinak ez az első VB aranya, míg Sáfrány kétszeres VB győztes. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok sportoló a 11 év után távozó német Szilárd helyét veheti át. Az új vezetőről tisztújító közgyűlés dönt majd. A pozícióra eddig csak Lőrinc Tamás jelentkezett.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 városkerülete közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Nyipróban az eddigi adatok szerint 9 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túllélők után kutatnak. Közben az orosz hadsereg ukrán hadiipari vállalatokra is tömeges csapást mért. Itthon a szolgáltatások, a fogyasztás és az ipar húzta az utóbbi időben a gazdaságot. Derült ki a KSH friss jelentéséből. A GDP az év első negyedében 1,7%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mért adatokat. A növekedéshez a szolgáltatások teljesítménye 1,4%-ponttal, az ipar 0,2%-ponttal, a végső fogyasztás pedig 3,8%-ponttal járult hozzá. Kötelezően használandó applikációval segíti a BKK a biztonságosabb taxizást. A TaxiTrack elnevezésű alkalmazás pontos képet ad a járművek aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan tárolja a GPS adatokat, mindez segíti az átlátható és biztonságos taxi használatot. A türelmi időszak alatt a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat.
Közlekedés.
Sokan haladnak az M1-es főváros felé vezető oldalán Bicske és Biatorbágy között. A külső sávban szakaszos torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Szinte mindenütt csökken a felhőzet és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Napra pontosan 40 éve, 1986. június 2-án szenvedt el a magyar labdarúgó válogatott történeti egyik legnagyobb kudarcát, a Szovjetunió elleni 0-6-ot. Mi a mai műsorban annak a találkozónak az előzményeivel foglalkozunk. Ezen drámai nap után 14 éve készült a Magyar Rádióban a 100 év futball, fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből című műsor, amelyet onnan idézünk a következő percekben, hogy az 1986-os VB-re Hollandia, Ausztria és Ciprus megelőzésével jutott ki a válogatott Mezei György irányításával. Így Mexikóban is ő vezethette a csapatot, de talán kevesen tudják, hogy már 8 évvel korábban a világbajnokságon is ott volt. Erről így beszélt az ezredfordulón.
78-ban már ott voltam a VB-n Argentinába, Baróti Lajos vitt ki megfigyelőnek, és az összes ellenfelet, akivel mi továbbjutás esetén játszhattunk volna, én figyeltem meg. Tehát a 78-as VB-n már ott voltam, akkor az MTK vezetőedzője voltam, és harmadik lett a csapat.
82-re ugyan emlékszünk vissza, hát az is nagyon kevésen egy gólom múlt. Ugye hát, ha nem jön Csernyatinszki, vagy ha fölrúgja, ugye Kerekes, ilyen mondatok hangzanak el lassan 20 év távlatából.
Nagyon érdekes vonulat a magyar labdarúgásban. 78-ban, 82-ben, 86-ban ugyanezt tapasztaltam, hogy egy óriási szakmai belendülés van a VB selejtező sorozatok alatt, nagyon összejön egy gárda, és amikor bejut, utána elindul a hanyatlás. És már egy hanyatló állapotba kerülnek ki a csapatok a VB-re. Így volt ez 78-ban, így volt ez 82-ben, és így volt 86-ban is. Tehát érdekes a magyar labdarúgás gyakorlata, pályán dolgozók és talán a vezetők is úgy gondolják, hogy a munka dandárját abban elvégezték, hogy bejutottunk.
Vissza 80-as évek közepére az ön munkája végül is, azt kell, hogy mondjam, nehezen indult. Tehát össze kellett rakni ugye egy csapatot, amíg elérkezett 84. szeptember 26-a, addig azért jó néhány érdekesség történt. Mondjuk azt, hogy legyőztük a spanyolokat idegenben, Cadizban, mindenki meglepetésére, de azt is mondhatom, hogy kikaptunk Mexikótól a Népstadionban. Talán ez a két véglet, nem?
Könnyű dolgom volt. Azért volt könnyű dolgom, mert az olimpiai csapattal én előkészítettem a későbbi nagyon sikeres válogatottamat, hiszen 80%-ban azok a játékosok jöttek be végleges formában, Ruth Antaltól kezdve a Nagy Antalaikon keresztül, Kardoson folytat, az a lehetne végigvenni mindenkit. Tehát az olimpiai válogatott már egy sorozaton érlelődött arra, hogy a nagy válogatott bázisát képezze, és ezért volt viszonylag könnyű dolgom. A nehézséget az jelentette, hogy egy újítást vezettem be a felkészülésben, ami akkor gyűlölet tárgyává vált.
Téli felkészülése, gondol Spanyolország.
Az, hogy azt mondtuk, hogy követve a nemzetközi tapasztalatot, hát a futballista az futball jellegű mozgással készüljön fel, és ezért a fagyos, havas terepen való futást nem tartottam alkalmasnak előkészítéseként egy bajnoki vagy nagy versenysorozatnak, és kimentünk Spanyolországba, jó pályákon, jó körülmények között labdás jellegű gyakorlatokkal és mérkőzésekkel készültünk.
Emlékszem, hogy micsoda sajtótámadás volt már a kadizi mérkőzés előtt. Tehát 84-nél járunk, ugye január, és Menzei Györgynek neki megy a szaklap, hogy micsoda örültség januárban meccset lekötni, amikor a futballisták ugye a karácsonyi beiglievés után hát miért állnak ki a világ egyik legjobb, vagy Európa egyik legjobb válogatottja ellen. Ez egy csattanós válasz volt annyira, hogy egy évvel később 85-ben, amikor a NSZK ugye fölkért minket a hajóbaleset miatti mérkőzés lejátszására, már senki nem hőzöngött, hogy miért megyünk mi Hamburgba meccset játszani.
Jó lehet nyomon követni azt a hihetetlen megkövesedett gondolkodást, ami a magyar futballt aztán oda vezette, ahova jutott. Hiszen az, hogy december, január, február valaki futballozzon, futballra fölkészülvén, ez megbocsáthatatlan bűnnek tűnt egyes őskövületek.
Nem ismerem megkérdezni, mi lett volna, ha kikapunk a díszban múlva.
Hát nehéz ügy lett volna, biztos. És végül a világ ezt a programot csinálja, és csinálta azóta is, és nincs mese, 72 mérkőzéseket játszanak évente.
Valami mindig történt, amire igazából nem lehetett számítani. Hogyha megnézzük az első ilyen történést, az a bizonyos 84-es bajnoki befejezés. Tehát kezdett kialakulni egy csapat, ugye a Volán Honvéd és a Nyíregyháza Diósgyőr meccsekre gondolok, és beütött a krak. Ezeket hogyan tudta elviselni akkor?
Nagyon örülök, hogy ez is szóba került, mert talán a nagy nyilvánosság előtt újra lehetősége van elmondani azt a hihetetlen sötét történést, ami folyt e körül.
Nem is volt itthon, ha jól tudom.
Egyrészt nem is voltam itthon, másrészt csak semmi más nem képviseltem, csak a valóságot. Ugyanis az első 5-8 játékos begyűjtése után vizsgálati fogságba vitték ezeket, pillanatok alatt elkezdődött a nevek feltérképezése, és 186 játékos került egy óra alatt a listára. De olyanok is, akik megbecsült és nagy dicsőségben magasztalt emberekként vannak voltak számon tartva. Az eljárás az lett volna, hogy mind utána menni, és mindnek a dolgait felgöngyölíteni, ez egyszerűen képtelenség volt. A magyar bunda évtizedekre visszamenőkre annyira átszőtte a futballvilágot, hogy ezt az akkori igazságügy miniszter úgy gondolta lezárni, hogy 5 embert elkapnak, azt kinyírják és kész. Na hát ez undorító lett volna, mert az ötök partnerei meg a markukba röhögve nézték volna mások szenvedését. Voltak előjelei, hogy itt nem akármilyen csapat alakul ki. Rendkívül jó fel volt készítve a társaság, erre nagyon vigyáztunk, és szerkezetében talán az utóbbi 40-50 év legfelkészültebb csapata volt, tehát abszolút jól mozgó gépezetként működtek, és ezzel tudtuk föltörni az osztrákokat, és az első egyenlítő Eszterházi gól után már egy pillanatig nem volt kérdéses számomra, hogy itt 3-1-es, azt nem, hogy 3-1, de hogy győzelme szabban biztos voltam. És aztán ez elindította a jó értelembe vett lavinát.
Bírta ön a nyilvánosságot? Ahogy jöttek a győzelmek, és mi meneteltünk a világbajnokság felé, ez a nyilvánosság ez egyre nagyobb, és olykor egészen szélsőséges méreteket öltött. Arra gondolok, hogy terve volt véve egy filmforgatás a válogatottról, arra gondolok, hogy igazából éjjel-nappal most már a Mezeiféle csapatot és a kapitányt gyakorlatilag keresték az újságírók. És gondoljon abba bele, hogy akkor még nem volt ennyi televízió, meg ennyi rádió, hogy mi történt volna, meg ennyi újság. Ezt is elég nehéz volt, én úgy gondolom, az idő távlatából önnek és a csapatnak elviselni.
Kezdték felhasználni teljesen indokolatlanul ennek a válogatottnak a sikereit, üzleti vagy egyéni olyan célokra, ami egyszerűen undorító volt. A kis szólított föl, hogy fogadjak egy filmrendezőt, hogy csináljon a válogatottról filmeket, mert hogy itt micsoda nagy dolgok történik. Hát mi tudtuk nagyon jó, hogy ez a nemzetközi összehasonlításban ez egy törékeny helyzet, mint ahogy sajnos Mexikó be is bizonyította egy frappáns orosz meccsel, hogy ez így is volt. Na és ezeket a lehetőségeket sorra kezdték kihasználni, és ez már azt a határt súrolta, hogy zavarta a munkánkat. És ez a része nagyon zavart. Hát hazajövök külföldről, és látom, hogy a sarki trafik bárulják az arcképemet naptárként.
Nem is tudod róla?
Senki nem, erről velem nem beszélt, és senki ezekről nem készített semmilyen előzetes szerződés, megegyezést. És
ezt megint azt mondom, mai világban ez már elképzelhetetlen.
Ez mai világban elképzelhetetlen, hát akkor kezdődött a háttérben tényleg annak a kihasználás, hogy valami sikeres.
Igaz az, hogy a selejtezés sorozat közepén jártunk, és ő lemondott. Pontosabban szóval eltűnt 5 vagy 6 napra.
Nem, ez...
Nem igaz?
Már bejutottunk a VB-re, amikor ez a filforgató, hihetetlenül erőszakos társaság, ismételtem mondom, az akkori politika védőszárnya alatt és agresszív támogatásával, és saját haszonra nyilvánvalóan. Egyszerűen betörtek Ausztriába, a Nyilasi öltözőjébe, és kezdték a filmforgatást minden ellenkező engedély, előzetes engedély nélkül. És a Nyilasi elképedbe hívott fel, hogy mi folyik itt. És hiába próbáltam ennek a legbelhasználhatóbb fórumokon keresztül átad vedni, nem csinálták mi. És akkor azt mondtam, uraim, hát akkor, hogyha körülbelül ilyen védelmet kapok a vezetéstől, akkor ezt nem lehet tovább csinálni.
Tényleg lemondott?
Nem mondtam le, csak mondtam a vezetőnek, hogy gondolják végig, hogy lehet.
Akkor leállították ezt a filmet, ugye?
Leállították, de azóta is gúnytáb lázata voltam, vagy gúnytáblája voltam az illetékesek részéről, akik szerették volna a filmet forgatni. Most nagy nemzeti hősökként jelennek meg a filmrendezői rangsorban, és csinálják a hazafiasabbnál hazafiasabb filmeket. Ami nem baj, csak azért a múlt egyes történéseit se felejtsük el.
A 83-tól 86-ig, 86 áprilisáig terjedő időszakot nyugodtan nevezhetjük mezei aranykorszakának. A World Soccer szerint ön volt az év edzője. 85-ben a magyar válogatott vezette a ranglistát.
Ez is egy nagyon jó sztori. Lucernban játszottunk teremtornát a magyar válogatottal. Január vagy február végén, vagy február elején, már nem emlékszem. És a mérkőzések szünetében volt egy órás ilyen pauza, amikor pihentek a csapatok, és a nézők ettek-ittak, és egy nagy ünnepséget rendeztek, ahol kihívnak a placra, a futballjátéktérre, nyakamba akasztanak egy koszorút, adnak egy nagy pezsgőt, és ott gratuláltak a külföldi újságírók, hogy én lettem az Európa Szövetség kapitánya és edzője.
Miközben, ha jól tudom, itthonról meg telefonon hívták azért, hogy egyszer kikapott ezen a teremtornán a válogatott.
Ez már nagyon jó szelleves kipolintírozás, lehet, hogy jó, de most nem emlékszem erre. De az tény, hogy én ezt külföldön tudtam, meg itthon senki nem mondta. Pedig megjelent a hírekben, hiszen a MT vette ezeket az adatokat. Ez is egy adalék. Értetetlen, hogy ez miért történt így. Pontosabban nem is értetetlen, ma már jó lehet látni minden, de hát nézzünk előre.
Szóval ez a 83-tól 86-ig terjedő időszak, ami ugye mondjuk kezdődött az NSK elleni 1-1-jel, és befejeződött a brazilok elleni 3-0-al. Azért ez rengeteg szép élményt adott, nem csak a szurkolóknak, hanem én azt gondolom a szakembereknek is. Tehát túl azon, hogy megvertük idegenben Hollandiát, hogy ott volt az osztrák meccs, amikor tele volt magyarral, ugye a Bécsi Hanapi stadion, 22 000-ből talán 15-16 000 magyar volt, ahol kijutottunk a világbajnokságra. Szóval azért ezt jó lehetett átélni. Főleg most már, hogy ilyen sikereink nincsen.
Férfiasan bevallom, és nem megjátszásból. Ez a része jó érzéssel töltött, de nem foglalkoztat. Az igazi örömet ma is az okozza, hogy olyan csapatjátékot játszottunk ebben a középpás pressinggel, hogy divatosan fejezem ki magam, amit senki Európában, és 1990-ben az olaszországi VB-n a németek nyertek ezzel a stílussal, ugyanazt a csapatjátékot játszva, mint mi, kevésbé kifejezetten jellemző középpás letámadással, de ugyanavval a rendszerrel.
Következzen most a magyar futball akkori csiszolatlan gyémántja, Détári Lajos.
1984-ben bekerülni a mezei féle labdarúgó válogatottba az megtiszteltetést jelentett, vagy akkor Réternek ott már helye volt?
Óriási megtiszteltetés volt, hiszen 21 éves korban egy játékos, ha bekerül a válogatottba, és ott állandó helyet tud magának biztosítani a csapatba, az, az azt hiszem, hogy egy óriási dolog. Ráadásul akkor alakult egy olyan csapat, amelyik majdnem egy szinten lehet említeni esetleg az aranycsapattal, hiszen ez a csapat verte meg a brazilokat. Ez a csapat volt az, amelyik a 86-os világbajnokságra kijutott, és ott három mérkőzést játszott, hogy most milyen eredményekkel. Azt gondolom, majd úgyis ebben mélyebben majd belemélyedünk. De azt hiszem, ez volt a magyar labdarúgásnak az utolsó eredménye, hiszen 86 óta nem voltunk világbajnokságon, vagy egy Európa-bajnokságon.
Akkor, amikor az ember vastagon benne van egy ilyen labdarúgó válogatott életében, akkor így belegondol abba, hogy ezt majd 10 év múlva vagy 20 év múlva aranykorként emlegetik?
Nem, hiszen úgy gondoltam akkor, hogy fiatal gyerekként bekerülve én azt hittem, hogy legalább még 3 világbajnokságon majd még részt fogok venni, hiszen abban a csapatban óriási értékek voltak, de egy nagyon rossz világbajnoki szereplés után a vezetőség úgy döntött, hogy lemond ezekről a játékosokról, pedig a legjobb korban voltak.
Ez akár segíthette a te bekerülésedet is? Tehát elképzeled, hogyha nincs egy ilyen váltás, akkor még egy-két évet várnod kellett volna?
Megmondom, ez elég nehéz kérdés. Azt hiszem, hogy ezt inkább hagyjuk.
Visszatérve ez az aranykorhoz, mi az, melyik az a mérkőzés, amelyik benned a leginkább megmaradt? A 83-86 közötti, vagy a te esetedben 84-86 közötti időszakból, most még itt a világbajnokságot hagyjuk.
Én 3 mérkőzést említenék, amelyik hát mindenek előtt a Ausztria elleni mérkőzés Bécsbe, ahol 12.000 vagy 15.000 magyar szurkoló elkísért minket, és egy nagyon jó mérkőzésen 3-0 nyertünk, mindenek előtt ez. A másik Hollandiában nyertünk 2-1 Rotterdamban, és a harmadik mérkőzés a brazilok ellen a 3-0, az azt hiszem, hogy akkor volt utoljára tele a Népstadion, és hát 80.000 ember óriási ünneplése mellett tudtuk megverni ezt a nagyszerű brazil csapatot.
Neked akkoriban milyen szereped volt abban a válogatottban? Tehát ott mennyire számítottál most így utólag visszagondolva vezéregyéniségnek, vagy akkor még csak úgy kerested a helyed a válogatottban?
Nem számítottam vezéregyéniségnek, hiszen nagyon fiatal voltam. Voltak ott olyan játékosok, mint a Nyilasi Tibi, Garaba Imre, Nagy Antal, Eszterházi Marci, Szokollai Laci, akik esetleg itt vitték a prímet, és hát ők határozták meg a válogatottnak a hangulatát. Mi fiatal játékosokként a Kiprik Józsival, Kovács Kálmán, a Hajszán Gyulával, a Sallai Sanyival egy fiatal társaságot képviseltünk, aki nagyon jó beilleszkedett ebbe a gárdába.
Az okozott-e feszültséget, hogy alapvetően a mezei féle csapat az a Kispestre épült, a Honvédra?
Úgy gondolom, hogy ez egy óriási jó választás volt, hiszen 9 játékos volt a Honvédból, és nagyon, nagyon ismertük egymást. Természetesen mi próbáltuk azt a szellemet, a mezei féle szellemet átvinni a Honvédra is, és amerre jártunk, mindenhol hirdettük ezt az új szellemet. Azt is elmondhatom, hogy a Mezei Györgyöt tartom. Azt a Mezei Györgyöt, akit én megismertem, akkor is hát válogatott mellett dolgozott, a világ egyik legjobb edzőjének. Mi olyan edzésünkába vettünk részt, ami azt hiszem, hogy újdonság volt, és Mezei György mellett voltak még Egervári Sanyi, Páncsics Miklóstól kezdve Tajti Józsi bácsi, akik ha kellett 6-8 órákat ott voltak a pályán, például Benidornba, és 8-as csoportokban végeztük a gyakorlatokat, ami azt hiszem, hogy akkor újdonság volt, és például egy edzés alatt, egy egyórás edzés alatt 250-300-szor labdába értem.
Miben kaptatok ti akkor többet itt az edzés munkára gondolok? Technikai képzésben, fizikális felkészítésben, taktikában tudott Meze olyan pluszt adni, vagy mi volt az?
Én úgy gondolom, hogy mindenben, tehát a taktikától kezdve a technikai része az természetesen a legfontosabb a labdarúgásban, tehát hogy hányszor érsz a labdához. Vannak olyan edzések például, ahol csak a futó mennyiség számít, ott nem hiszem, hogy nagyon lehet a technikát fejleszteni, viszont Mezei Györgynél olyan edzésmunkánk volt, hogy 68-an voltunk inna pályán, és mellettünk volt 6-8 edző, és minden másodpercből labdába kellett érnem, és olyan feladatokat kellett megcsinálnom, amit utána a mérkőzésen hasznosítani tudtam.
Lehet azt mondani, hogy ez a te egyéni karriered szempontjából is egy meghatározó időszak volt, amit a válogatottban eltöltöttél, tehát hogy ott olyan szinten tudtál fejlődni, hogy amit aztán később tudtál kamatoztatni a profi pályafutásod alatt?
Igen, természetesen, hogy ez egy meghatározó volt a pályafutásom alatt, és nagyon jól visszaemlékszem. Benidorm mi alapozás után volt egy olyan fél szezonom, ahol rúgtam 25 gólt, tehát egy olyan fizikai és technikai felkészültséget kaptunk, ami lényegében az egész fél szezon alatt kitartott.
Akkoriban milyen volt, amikor összejött ugye a válogatott, akár egy edzőtáborra, akár egy mérkőzés előtti összetartásra? Más volt, mint akár a később időszakban?
Megmondom őszintén, alig vártuk az összetartásokat, hiszen nagyon jó hangulatban, kemény munka mellett, de mindig azért a Tubi említhetném, aki gondoskodott arról, hogy a fárasztó edzések mellett azért mindig nagyon jó hangulat legyen. A másik meg az, hogy tényleg ott a mai napig olyan jó érzés mondjuk a Rótantival, vagy a Péter Zolival, vagy a Diszti Petivel találkozni. Azért egy 3 évet eltöltöttünk együtt, és olyan barátságban, és a másik az, hogy eredmények mellett nagyon jó hangulatban, fárasztó edzésekkel.
Véleményed szerint arra mennyire figyeltek oda, hogy pszichésen készítsenek titeket arra, hogy a rengeteg elvégzett edzésmunka alapján, ugye ti jöttetek föl a nemzetközi porondon, és hogy föl tudjátok azt dolgozni, hogy most már itt nektek esélyetek van, és most már ide nekünk az oroszlánt is bárkit le tudunk győzni, tehát hogy ezzel lépést tudjatok tartani azzal a technikai és fizikai fejlődéssel fejben is.
Természetesen erről is nagyon sokat beszélgettünk. Én úgy érzem, hogy a játékosok helyére tudták tenni azt, hogy milyen eredményeket értünk el. Sajnos nagyon nehéz erről mit mondani, hiszen a mexikai 3 mérkőzés azért rányomta erre a teljesítményre nagyon erősen a súlyát, mert azt hiszem, hogy az egész magyar közvélemény és a játékosok is sokkal többet vártak ettől a világbajnokságról, sajnos nem így sikerült.
Az aranykor közben megfogalmazottak célok, olyat, amit úgy kitűztetek magatok elé, és úgy gondoltátok, hogy az elérhető? Vagy mindig csak a következő meccsre koncentráltatok?
Azt hiszem, amikor bejutottunk a világbajnokságra, utána természetesen nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy ez a válogatott hova érkezhet el. Én úgy voltam vele, hogy ha a csoportba tovább jutottunk volna, akkor ez egy jó szereplésnek lehetett volna elképzelni, vagy elkönyvelni. Természetesen voltak olyan hangok is, hogy ez a válogatott sokkal többre hivatott, és esetleg még sokkal tovább is juthat. Én azt hiszem, hogy egész közvélemény, meg én is elégedett lettem volna abba a csoportba, tovább jutunk, és utána még egy mérkőzést tudunk játszani.
Baraba egészen hátul a középhátvéd helyén, jobbal ki, balra labdát egyetlen mozdulattal Bognárnak, Bognárt pedig Eszterházit futtatnám, megelőző szerelés, jó szerelés, visszaszerezzük a labdát Détári jobbján, aztán tovább remek, kiflik, akár lőhet is, félmagasan középre, fejes, gól Détári!
Détári Lajos ezt a gólt Brazíliának lőtte 1986. márciusában. Következő visszaemlékezünk Nagy Antal.
Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy mezei aranykorszaka, de a statisztikusok által behatárolt időnél hosszabb volt ez, ugyanis a Mezei Gyuri a mi kapcsolatunkban is már sokkal előbb kezdte építeni ezt a válogatottat, és sokkal előbb kezdte a saját elképzeléseit megvalósítani a magyar fociban, ugyanis én 21 éven auli válogatottként először nála voltam válogatott 1976-ban. Tehát ő már akkor kezdte ezt a stílusát az MTK-ban és a válogatottban, utána az olimpiai csapattal ő már a 80-as évek elején elkezdte ugyanezt a stílus, és onnan mindig vitte tovább az embereit, tehát azt mondhatnánk, hogy egyszer csak összeállt egy csapat és elért eredményeket, de igazából ő már gyakorlatilag a 70-es évektől kezdte ezt a stílust felépíteni, és ezeket az embereit előszedni, illetve hát ezeket beépíteni a saját csapatába. Ezzel kapcsolatban van is egy szenzációs élményem, mert először voltam utánpótlás válogatott, és a Népstadionban találkoztunk. Volt néhány játékos, akit ismertem, néhányat nem annyira, és akkor bementem, mindenkivel kezet fogtam, és ott voltam ez egy és a csapat között. Egy fiatalos edző volt, és mindenkinek bemutatkoztam, és egy picit zavarban is voltam, és neki is mondtam Nagy Antal, és kérdeztem, hogy hol a mester. És mondta Gyuri, hogy na hát ez ugyanezt megismétel a feleségem előtt igazolt, hogy én 21 éven aluliak közé tartozok, akkor a következő 10 évben nem lesz gondod a válogatottsággal. Nem tudom, hogy ennek köszönhettem-e, de így kezdődött a kapcsolatom.
A Honvédre épült akkor az egész válogatott.
Igen, a Honvédban egy hatalmas váltáson mentünk mi keresztül a 70-es évek végén. 79-80-ban 25 év után bajnokságot nyertünk, de akkor még a Gulyásanyi, Kocsis, Pintér, Kozma, Vemper, Lukács nevekkel fémjelzett csapattal, és utána a 80-as évek elején szinte teljesen átalakult ez, a utána 4-5-ször bajnokságot nyert csapattá, és azzal a csapattá, ahol Garaba Imre, Balga Józsi, az Eszterházi Marci, a Détári Dömmel, az Andrus Józsi, Salai Sanyi, tehát az a csapat, amelyik sokszoros bajnokként ünnepelhetett, és aki néha 10 játékossal is részt vett a válogatottnak a sikereiben.
Így azt is mondhatom, hogy nem volt olyan nehéz bekerülni a válogatottba, hiszen akkor jó volt ez a csapat, és együtt volt.
Ez furcsa kérdés, hogy azért kerül-e valaki be a válogatottba, mert jó a csapat, és onnan könnyű, vagy pedig mivel jó játékosok vannak, ezért jó csapatot csinálnak, és ezáltal hát a válogatóknak is felhívják a figyelmét. Tehát ez egy ilyen kétoldalú kérdés lehet, de véleményem szerint, mivel egy jó csapat jött össze jó játékosokkal, egyértelmű volt, és ráadásul olyan játékosokból állt ez a csapat, akit pontosan a Mezei Gyuri már akkor is szeretett, a stílusában és hozzáállásában olyan játékosok voltak, tehát ebből következett az, hogy ez a találkozás ez szerencsésnek bizonyulhat. Leginkább ő hitt abban, hogy megvannak az osztrák csapatnak is a gyengéi, megvannak a holland csapatnak is a gyengéi.
Tehát Mezei Gyuri maximálisan bízott a továbbjutásban.
Ő azt mondta, hogy mi most úgy indulunk neki ennek a menetelésnek, hogy történjen bármi, de a következő mérkőzés mindig meg akarjuk nyerni, és ő merte kimondani azt hiszem egyedül a sorsolás után, hogy mi most úgy megyünk neki, hogy mindenki akarunk jutni a világbajnokságra.
Következzen most Dajka László.
Emlékszel még az első válogatott mérkőzésedre?
Természetesen. Névstadion 1980 ősze, spanyolok ellen 2-2.
Ez teljesen hibátlan statisztikailag, de élmények tekintetében?
Pozitív élmény, mert első válogatottságom volt, és úgy ítélem meg. Mások is úgy ítélték meg, hogy nem ment rosszul a játék. Középpályást játszottam, bejöttek a cselek. Ez a 2-2-es eredmény valahol úgy a realitást tükrözte, tehát egy jó mérkőzést látott a közönség.
Azt mondtad, hogy jól játszottál, mégis ezután még kétszer ugyan játszottál a Mésző csapatban, de aztán soha többet nem játszottál Mésző Kálmánnál. Miért?
Én úgy érzem, hogy ott egy picit rámerőltették ezt a középpályás játékot. Nagyon örültem a válogatottságnak, de utána jött két mérkőzés, egy osztrák és egy NDK-s, mind a kettő idegenbe, és az egyik mérkőzésen az akkor az Interbe távozó csúcsformában lévő Prohászkát kellett volna fognom. A másik NDK mérkőzésen pedig már elég önbizalom hiányba szenvedve szintén nem ment úgy a játék, ahogy szerettem volna. Nem igazán az én posztom volt az, annak ellenére, hogy sokat tudtam futni. Játszottam is középpályás, nem egyszer, nem kétszer, de az valahol nem volt benne a véremben, hogy úgy emberrel menjek. Itt valami ilyesmi is közre játszott, 20 évesen ott megcsappant pillanatokat az önbizalmam, és kiestem az akkor spanyolországi keretből.
A budapesti Honvéddal elért bajnoki címek, tehát a klubbeli sikerek azok mennyire kárpótoltak a válogatottságért?
Hát hál' Istennek van belőle 5, és büszke is vagyok mindegyikre. Persze, kárpótolták. Azokban az években egy olyan társaság jött össze, ahol valahol mindig kihúzta egyik a másikat. Ragyogó védelmünk volt, egy jó középpályásról a Détárival, és azért a csatársokból a Bodonyi Dajka Eszterházi közül pedig minden harmadik meccsen valaki mindig betalált.
1983. szeptember 27-e, biztos kitalálod, hogy ez a dátum miért volt fontos az életedben, nem?
Ez nincs meg bennem, megmondom őszintén, ez a dátum.
Mezei Györgynél először voltál válogatott.
Igen. Újra voltam először válogatott, így igen. De nálam, mint kiemelt dátum, nem szerepel. Ismét oda kerültem a kerethez, és annál a sikeres 83-tól 86-ig tartó időszaknak a keretéhez végig oda tartottam, és erre nagyon büszke vagyok.
Nagyon sokat csereként játszottál ezeken a mérkőzéseken, de azt mondtad, hogy csereként is nagyon boldog voltál, hogy pályára léphettél.
Ez egy nagyon jó szereplő válogatott volt, egy nagyon egységes szerkezetet alakított ki a Mezei György, egy olyan formáció volt, ahol a játékosok nagyon a helyükre voltak téve. Itt középcsatár posztján, vagy előretó, vagy visszamonva, vagy a Nyilasi játszott, vagy a Détári két oldalon a Kiprik Eszterházi. Nagyon boldogan ültem a kispadon is, és amikor vagy a középpályán, vagy elől, ha kaptam egy kis lehetőséget, akkor megpróbáltam olyan teljesítményt nyújtani, hogy azt mondják, hogy érdemes tovább is velem foglalkozni.
Amikor a Népstadionban 70 ezer néző előtt megvertük a brazilokat 3-0-ra, akkor te nem játszottál.
A kispadon ültem, és elég jó formában voltam. Előtte el is hangzott, hogy több mint valószínű lehetőséget akar nekem adni majd a Gyuri, a Mezei György. Egy olyan euforikus hangulat alakult ki azon a mérkőzésen, hogy nem én kerültem sorra, tehát nem én álltam be. Nem örültem neki, de valahol úgy érzem, hogy azért tagja voltam annak a keretnek, még ha nem is tudtam pályán tenni érte.
Melyik az a mérkőzés, amelyet mindenképpen kiemelnél a pályafutásodból? Melyikre emlékszel vissza legszívesebben?
Legszívesebben a görög Larissa elleni kupa mérkőzésre, ahol a Honvéddal Görögországban 2-0-ra kikaptunk, és itthon 3-0-ra nyertünk, és mind a három gólt én fejeltem. 2-0 volt a normális játékidőben, és hosszabbítás következett, és hosszabbításban is sikerült egy gólt fejelnem. Na ez volt még egy euforikus hangulat az életemben, ahol egy akkor jó szereplő görög csapat ellen sikerült kiharcolnunk a továbbjutást. Erre nagyon szívesen emlékszem vissza.
Válogatottban?
Ott igazából csak edzőmérkőzéseken egyszer-kétszer sikerült betalálnom. Tétmérkőzéseken nem sikerült gólt rúgnom a válogatottba. Bár én azt mondom, hogy a mexikai világbajnokságon, amit a kapufát rúgtam a franciáknak, úgy érzem, hogy a gólvonalon belül volt. Tehát én magamnak bejegyeztem, hogy egy gólos vagyok.
Gondolkodtál már azon, hogy lehet, hogy rossz időben születtél? Tehát, hogyha nincsenek ilyen játékosok, mint Nyilasi vagy Détári, akkor nagyon sokszoros válogatott lehetnél, meg talán többször főszereplő is lehettél volna?
Erre csak azt tudom mondani, hogy az előttem lévő generáció ugyanígy elmondhatná ezt esetleg, amit én most mondhatnék. Az ötszörös magyar bajnokság, kupagyőzelmek, válogatottság száma, világbajnokságon való részvétel. Én azt mondom, hogy a pályafutásommal elégedett kell, hogy legyek, bár azt azért hozzá kell tennem, hogy több volt bennem, mint amit nyújtottam. Egy szerény vidékről fölkerülő srác voltam, akiből hiányzott a jó értelemben lett vagányság, ami kellett volna egy 30%-ot emeljen a teljesítményemen. Tehát érzem, hogy sok bennem maradt.
A mezei aranykorszak végén idézünk föl még egy gólt a Magyarország-Brazília 1986. március 16-i népstadionbeli mérkőzésről.
Oszkártól Edzon kapja, Edzon tolja egy kisé mag előtt, mert Burcsa nem támadja őt, aztán megint csak Oszkár laposan gurítja előre, és a Varga-Renato küzdelem ezúttal is magyar szabálytalansággal végződik. A brazilok legveszélyesebb játékosa kétségtelenül Renato, nem véletlenül kérdezték Péter Zoltántól a szünetben, hogy szeretne egy ilyen jobbszélső ellen játszani. Amikor ezt mondom, a labda Oszkári a felezővonalon, az előreadása pontatlan, Burcsa elcsípi, az Détári gyönyörűen, elegánsan veszi át, és futtatja Eszterházi Marci. Gyerünk Marci, Oszkár megpróbál keresztezni, Eszterházi lő! Gól! Megvan a harmadik!
1986. március 16-án a magyar foci válogatott 3-0-ra verte Brazíliát. Mindenki biztos volt a sikeres VB szereplésben. Olyannyira, hogy a Magyar Rádió olyan műsort készített a találkozó előtti órára, amely akkoriban teljesen ismeretlen volt hazánkban. Hamarosan ezt hallhatják.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A magyar labdarúgó válogatott annyira népszerű volt 1986-ban, és annyira várta mindenki június 2-án, napra pontosan 40 éve a szovjet verést este, hogy az első mérkőzés előtt a Rádió Kabaré különkiadása tisztelgett a csapat előtt, amely a szovjetek elleni mérkőzés előtti percekben ért véget. Ma ezt úgy nevezzük, hogy felvezető műsor, de akkor ez a kifejezés még nem létezett. Minden esetre a műsor készítők igyekeztek jó hangulatot teremteni az első VB meccsünk előtt, és akkor még mindenki tudott felhőtlenül szórakozni. Talán ennyi idő távlatából, a 06 tudatában is, önök is mosolyogva hallgathatják ezt a műsort. Talán ennyi idő távlatából, a 06 ismeretében is, önök is mosolyogva hallgatják ezt a műsort. Tehát még egyszer, Rádió Kabaré 1986. június 2-áról, hétfőről, amely a magyar-szovjet világbajnoki mérkőzés kvázi felvezetése volt.
Thank you.
utolsó vacsora a Rádió Kabaré fociklubjában.
Szerkesztő Farkasházi Tivadar.
Vendégek Bene Ferenc, Buzánszki Jenő, Hidegkuti Nándor, Mátrai Sándor, Mészáros Ferenc, Rákosi Gyula és Kuruc Antal mesterszakács.
Valamint a Rádió Kabaré humoristái Angyal János, Böröcki József, Nagybandó András, Peterdi Pál, Selmeci Tibor.
A műsort vezeti
Szilágyi János.
Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtőke gyümölcséből, míg el nem jön Isten országa. Tudják, ki mondta ezt és mikor? Jézus azon a bizonyos utolsó vacsorán jelentette ki ezt az apostolok előtt. Ezt követően, mint tudjuk, szörnyű megpróbáltatások vártak rá, de végül a mennybe ment. Mi is az utolsót vacsorázzuk, mert erre heteken keresztül nem lesz időnk. Azt nem tudom, hogy ezt követően mi sokat szenvedünk-e, vagy csak mérsékelten kínlódunk, arról pedig halvány fogalmam sincs, hogy a végén mennybe megyünk-e. Tehát egyáltalán hol a mennyország? És ha van, mihez képest van ott, ahol van? Mert emlékeznek ugye 1954-re, amikor a magyar csapat a Svájcban szerzett ezüstéremmel haza lopózni volt kénytelen. És mit szólnának most egy második helyhez? Mi? Hát én itt megfogadom, hogy ebben az esetben sokat iszom majd a szőlőtőke gyümölcséből, mert úgy fogom érezni, hogy eljött Isten országa. De addig sok minden van hátra, ránk is rengeteg szenvedés vár. Itt van például ez a mai. A fiúk egy órán belül először lépnek pályára ott Mexikóban. És kik ellen? A szovjetek ellen, akik cselből egy abszolút friss, a taktikáját senki által nem ismert, mindenre elszánt, bizonyítani akaró, az utolsó pillanatban kinevezett edzőt vittek magukkal a világbajnokságra. És ez még csak az első meglepetés volt. A második az lesz, ha a szovjet válogatott kiesik, és ő marad. Szóval nem sokára kezdődik a szovjet-magyar mérkőzés. Nyerünk? Vagy lehet az, hogy lefekszünk nekik? Miért nevetnek? Erre nem gondol most senki, ugye? De annak idején nagyon sok embernek ez meggyőződése volt. Több tanú ült közöttünk ebben a fociklubban, például Hidegkuti Nándor. Mondd, Nándi, mi egyszer is lefeküdtünk az oroszoknak?
Nem, soha nem feküdtünk le. Mindenki azt hitte, hogy nekünk muszáj lefeküdni. Több prémiumot kaptunk a szovjet elleni mérkőzésre, mint a nyugati államok ellen. Nekünk volt a keleti államok ellen 2000 forint, a nyugati államok ellen 3000 forint. A szovjet mérkőzésen mindig 5000-et kaptunk. Soha.
És ha egyszer saját magatokat győztétek volna, az 10000.
Na jó, de azt is figyelembe kell venni, hogy minden egyes mérkőzésünket úgy Moszkvában, mint Pesten a Latyusev vezette. Rúgtunk 10
gólt. Bocsánat, ez milyen nemzetiségű? Latyusev?
Igen.
Ez osztrák?
Osztrák bíró volt, igen.
Kelet-osztrák.
Rúgtunk 10 gólt, mindig egy-egy volt a meccs. Ilyen meg életpályán.
Nem volt nulláig biztos.
Nem volt. Erre fordult el, hogy a Cibor Zoli olyan ideges volt a mérkőzés, azon a meccsen nem játszott, próbáltak. És rúgtunk 10 gólt, és nem adta meg a Latyusev. Olyan ideges volt, hogy megmerevedett. Idegessége megverette. Így feküdt az ágyba, nem tudott mozgulni. Ujjait nem tudta behajlítani. A lába is így volt. Mindig kiabált, erőset kérek, erőset kérek. Erre a titkos Pali bács megszólalt, azt mondja, így áll vizet, Zolikám, az nem elég erős, azt mondja, nem a fenét, hajókat vissza a hátán.
A régi szovjet meccsekkel kapcsolatban fölkerestük Puskás öcsit, aki pár nappal ezelőtt itt járt ismételten Magyarországon, hogy mi a véleménye ezekről a meccsekről.
Hosszas pályafutásod alatt hányszor játszottál a szovjet válogatott ellen?
Szovjet válogatott ellen játszottam 1, 2, 3, 4, 5-ször.
És körülbelül mik voltak az eredmények?
Az első meccset elvesztettük, mint Budapest, Moszkva 1-0-ra, a másodikat 0-0-ra játszottuk, a harmadikat 1-1-re, a negyediket azt hiszem megint 0-0-ra, és az ötödiket megnyertük Moszkvába 1-0-ra.
Az mikor volt az utolsó?
Az 1956. szeptember elején.
Állítólag a vezetőink nem nagyon örültek annak, hogyha a magyar válogatott gólzáporos győzelmet arat a szovjet válogatott felett. Igaz ez?
Nem. Mert nekem soha nem mondta, hogy ne rúgjunk többet vagy kevesebbet, vagyis legalább nekünk sosem mondták azt. Soha nem volt arról szó, hogy nekünk le kell adni a meccset.
Mit szólsz az utolsó pillanatban történt edzőváltozáshoz?
Én épp ma hallottam, reggel nem olvastam semmit. Nézd oda, ezek ott megtörténnek, tudod, hogy van, mint a sportvonalon talán még kevesebb, mint bármilyen más vonalon jönnek a hírek ki. Mire meg tudjuk lenni, ezt már elküldték egy hete, csak tegnap jött ide, úgyhogy nem tudom, ide figyel, hogy mi történhetett. A finnekkel döntetlen játszottak, 0-0-ra elrúgtak egy 11-est. Tehát a 11-est nem a tréner rúgta, hanem a játékosnak, még a tréner fejküldeni. Miért nem küldik el a játékos?
Végső tippek, ki lesz a világbajnok?
Én azt hiszem, az lesz a világbajnok, aki a németeket megveri.
Hát a szovjetek szokták megverni a németeket.
Hát oda kell jutni, az a össze kell velünk kerülni. De az már rég volt, mikor megverték.
Egyébként ugye egy ilyen nagy nemzetközi sportesemény előtt a csapatok a világ legkülönbözőbb tájain is visszavonulnak, gyakorolnak, edzenek. És hát nálunk ez már régi szokás, edzőtáborba vonulnak. Erről mindig csak annyit tudunk, hogy ott sakkoznak a fiúk, meg pingpongoznak a fiúk, meg rúgják a labdát a fiúk. De hogy különben mi történik ott, és mi nem, arról nagyon keveset tudunk. Mégis a családdal hogy lehetett tartani a kapcsolatot? Buzánszky, látom, Buzánszky Jenő fordul a mikrofonhoz.
Igen, hát én vidéki vagyok, nekem még utazni is kellett, ugye, haza akartunk menni. Hát az úgy volt, hogy Dorogról föl kellett jönni egy kocsinak, hazavittek, jött egy kísérő, mérkőzés után átöltözött az ember, nagyon jó kísérő volt, még a szobába is bekísért, úgyhogy nem lehetett fehér neműt váltani kísérő nélkül.
Sokat enyhítetett volna a dolgon, ha ez a kísérő, aki a hálószobába is elkísért, töltetesen nőnemű.
Nálunk elég szigorúak voltak a vezetőink 82-es VB-n, úgyhogy el voltunk zárva mindenkitől. A család is csak az edzőtáról jöhetett le, és a beszélgetések úgy zajlottak, mint a börtönben mondjuk egy beszélő. És ezt a belgáknak a vezetői valahogy kiszúrták, és ahol mi voltunk Spanyolországban szállóban, ott szállásolták el a belga játékosok feleségét. És képzelhetett el a konyhában.
Aki ezt a történetet elmondta, Mészáros Ferenc, emlékeznek a románok ellen mekkorát védett annak idején? Nagyon nagyot védett. Bár nem tudott 4-11-es kifogni, mert nem is volt ilyen szituációban, mint most ugye a román meccsen, amikor ugye rátszott Bölönni, Bálint, meg ott volt a Jenei, az edző és a Duk Ádám, lehet, hogy ez is magyarul, de Duk Ádámnak hívhatták. 4-11-est is kifogott. De amikor ti kimondtatok Romániába, akkor emlékszem, hogy borzasztóan tartottatok attól, hogy milyen lesz a közönség.
Hát János, nézd, a közönség az sokat számít, de hát nem is mi tartottunk a románoktól, hanem a vezetőink. Mert hát ahogy megérkeztünk a szállóból, csak a magyar követségre mentünk étkezni, mivel nem merték megengedni azt, hogy ott Romániába étkezzünk.
Meg az jó fogyókúra lett volna, látod?
Hát de mindegy, a törőcsiket ott engedték enni, mert neki úgyis súlyfeleslege volt. Most hát a közönséggel magyar szurkolók is jöttek Romániába, elég nagyon meleg helyzetben voltak, és a meccs előtt is már láttuk őket, hogy tiszta ilyen véresek voltak. Azt hittük, hogy jó elverdőjük, ez nem csak paradicsommal megdobálták.
A szövetség volt a hibás, hogy ilyenkor csinálta a mérkőzés, mert a februárban csinálta volna, akkor a paradicsomot nem tudták volna dobálni.
Egyébként milyen cseleket lehet alkalmazni ilyen válogatott mérkőzéseken, pláne világbajnokságon, amit mondjuk a közönség nem is nagyon vesz észre?
Jelenleg szépen a 70-es világbajnokság, mert szintén Mexikóban volt, akkor abban az időben néztük a csehszlovák-brazil mérkőzést, Szepesi Gyuri, Baróti Lajos, Vándor Kálmán és jó magam. Hol is a mérkőzés folyamán Révenyinyó szabadrugásból egy csodálatos gólt rúgott, felállt a sorfal, és egy brazil játékos beállt a sorfalba, és mikor Révenyinyó nekifutott a labdának, ez kilépett onnan, a brazil játékos, helyén elnyeste a labdát, és egy csodálatos szép gólt rúgott. Vándor Kálmán felugrott, extázisban kiabált, hogy bravo, csó, hát ilyen szellemes, megvan, de
mire lenyugodott, oda szólok Lajos bácsinak, hogy Lajos bácsi, a maga idejébe, de még az én időmben is, beállhatott valaki így a sorfalba? És vagyok álmoda, nem, ne, persze, hogy nem, mert hogy beállt valaki, abban a pillanatban vagy itt fogtam, vagy lejjebb, szóval valamiért fogtam meg. És a néző az csak azt látott, hogy ott egy ember itt kimegy a sorfalba, és nincs.
És ha a Rivellino beállt volna Sanyikám a ti sorfalatokba, akkor mire a szabadrúgást elvézik, a Rivellino megtanult volna jódlizni.
Az a gyanú, hogy manapság azért vannak még ugyanilyen trükkök. Elképzelem azt, hogy ha a magyar csatárokat meg védőket így éheztetik egy-egy világbajnoki meccsen, akkor az ellenfél csatára csak egy krémes vagy egy Rigó Jancsival elcsalogatja a kardost, és már rögtön baj van.
Igen, és akkor mit szól ez Kuruc Antal?
Ez nem olyan veszélyes, mert a kardos ezt nem kell csalogatni, őt magától. Elég sok bajok volt vele. Most a decemberi mexikói úton, amikor most kim voltam, és hát a Jóska rettentő szereti az édességet. Állandóan ott sündörgött, megjött az a gyönyörű sütemény, kész látott a hideg konyhán. Hogy adjak meg, nem lehet, hogy Jancsi, meg tudod, hogy Jancsi megtiltotta. Addig sündörgött, mondom, ide figyelj, menj be gyorsan a raktárba, viszek neked egy lavorral, mondom, nem érdekel, gyorsan megeszed, tűnj el innen. Be is ment a raktárba, kapott két gyönyörű ilyen tejszínes sütemény. Közben bejön a Mohácsi, a doki. Mit csinálni? Ez most, hogyha kijön, vagy a Mohács oda bemegy, mert ott szólt mindig Montarint keresgéli magának a Mohácsi. Mondom, te dokikám, gáz van, mert az előbb keresett a mezei, mondom, menj ki a presszóba, a telefonsz. Azt mondom, a villából hívod valami nagyon fontos ügyben. Szépen kikatyog a doki, mondom a Jóskának, a kardosnak, gyorsan tűnjem, úgy fenéken billentek, mondom, hogy neked ott nagyon kellemetes. Nekem ki volt adva a külön, hogy semmi édességet, sőt az adagot levenni, mert a Jóska nagyon hízott.
Azért téged tényleg fenéken billentettek, itthon is maradtál.
Legyetem, mi a menü egy meccs előtt?
Hát a menü a meccs előtt az eléggé sablonos. Van egy erőleves, általában mindig ez volt, amit a játékosok már gondolom, hogy nem nagyon igényeltek. Egy borjú naturszelet volt burgonya pürével, vajas naturszavtal, és vagy kompót, vagy egy piskózát engedélyezett legfeljebb, ha jó szíve volt a dokinak.
Montoni bácsi, de ez miért kell mesterszakás, ezt én is meg tudtam volna csinálni.
Mióta én nem játszom, hát ez már körülbelül 24 éve, azóta naturszeletet nem ettem.
Mátra is annyi azt mondtad, hogy bezeg a te idődben ezt nem csinálták volna meg, hogy beállnak a sorfalba.
Igen.
De bezeg a te idődben mit csináltál meg, hogy hát ha nem is a sorfalban álljanak meg, de bizonyos helyzetekben egy játékos ne tudjon könnyen a kapu elé jutni?
Legvégső esetben kénytelen volt az ember szabálytalanságot elkövetni. A 66-os világbajnokságról van egy ilyen sztorim nekem, hogy pár perc volt hátra, és egy eléggé gyengén játszó szovjet válogatótól kaptunk ki, amelyet elég hosszú...
Lati sem vezett a meccset?
Nem. Amit egész elég hosszú időn keresztül a szemünkre vetettek, ugye, hogy le kellett feküdnünk. És Rákosi Gyuszi majd el tudja mondani, hogy azt a bizonyos helyzetet, ami luftot rúgott az ötösön, hogy akkor mit érzett ő és miket mondtak neki utána, hanem már 2-1-es szovjet vezetésnél pár perc volt hátra, ugye, és hát én ott leghátul voltam söprögető. És szovjetek középhátvédje akkor még az volt, center of Szeszternyev jól megtermett játékos volt, és egyedül elindult a labdával, mindenkinek megvolt a maga ellenfele, és futott a saját ellenfele után, ez meg hozta rám a labdát. És szépen már a félpályánál járt, és ott valamit kellett csinálni, hogy ne tudjon tovább menni. Hát becsúsztam neki, véletlenül lábát találtam el, és egy hatalmasat esett, és...
Így én... szokták mondani.
Igen. És hát megértettem, hogy szitta az anyámat, lehet, hogy ismert és azért tett mindezt. Na, lényeg az, hogy kelt fel a földre, én már álltam, és elkaptam neki a nyakát, megszorítottam egy kis. Majd, mikor Budapestre érkeztünk, bementem a munkahelyemre koncertre.
De úgy csináltam, mintha fel akarnád segíteni, de közben egy kicsit szorongattad a nyakát.
De kérlek szépen, mikor ide azért mindezt emlegették nekem, hogy hát mégis hát hogy képzelem azt el, hogy elkapjam egy szovjet ember nyakát, egy pártitkár kérdezte tőlem, és azt mondtam, de én, hogyan mondom, hát vége volt a meccsnek, 2 perc volt hátra. Megsimogattam neki a fejét, hogy menj már vissza, vége van a mérkőzés.
Remélem, Rákosi Gyula, rólad nem mindig ez a bizonyos be nem rúgott gól jut eszébe mindenkinek, amit most Sanyi elég meg nem bocsátható módon a fejedhez vágott megint, hogy az ötösön lyukat rúgtál a szovjet csapat ellen. Sokat kaptál emiatt a fejedre?
Igen, nagyon sokat. Állandóan emlegetik, hát ilyen klubtársam van, ő is itt emlegeti ezt. De annak előzménye is van. Mindig csak ezt emlegetik, hogy én kihagytam. Hát először is kezdem ott, a Beneferi elment jobb szélen. Rosszul adta be. Mert nem elém adta, én lendületbe futottam, hanem mögém adta. Tehát ez már rossz. Én visszanyúltam, próbáltam bekanalazni. Nem 5 méterre volt, hát idős a Sanyi nem emlékszik rá, hogy hány méter volt. És olyan körülbelül 10 méterre volt. Egy mentségem van, hogy én soha nem voltam egy gólgyáros. Most véletlenül oda kerültem. Hát sajnos.
Ellenben Bene Feri, ha nem is a világbajnokságon, a tokiói olimpián gólgyáros volt, nagyon sok gólt rúgtál. A japánok ezenek a sok gólnak örültek?
Hát nem is annyira a góloknak örültek, hanem inkább annak, amikor egy játékos ugye, hatalmasat rúgott a labdába, és ez fölment minden gyertyába, vagy az Orbán Árpirak, aki egy hatalmas termetű középhátvéd volt, és egy nagy-nagy fejesné, amikor 15, 20 vagy 30 méter és kifejelte a labdákat, annak jobban örültek és jobban tapsoltak, mint egy gólnak.
A világbajnokságokon az 54-esen ott volt Hidekut és Buzánszky, aztán 58-ban, 62-ben ott volt Mátrai Sándor, 66-ban Bene, Rákosi, Mészáros Feri a 78-82-esen volt ott, 74-esen senki nem volt ott.
Hogy a csodában? Én ott voltam. Szóval nem mind labdarúgó. Szepesi Gyurinak segítettem rádióztam, illetve bocsánat, nem Szepesi Gyurinak, Szepesi Györgynek, mert nálunk gyurizni, meg anyázni, az nem szabad. Szóval NSK holland döntő, Szepesi az ő himnikus stílusában közvetíti, most itt egyszerre dobban az egész világ szíve, és 3000 millió ember figyeli az eseményeket, és abban a pillanatban már az angol játékvezető 11-est ítél az NSK ellen, a világbajnoki döntő első percében, és a Gyuri még ott fönn van a himnuszban, és egyszerűen oda látja, hogy mi történik, azt mondja, kirúgja, kirúgja, mondja neki. Hát egyetlen holland név jutott eszembe, onnan Neeskens. És Johnny Neeskens, ez a kitűnő holland játékos, ebben a pillanatban szalad nekem büntetek. Mit állt az Isten tényleg a Neeskens? Valami állati mázlink volt.
Felsoroltuk a világbajnokság színhelyeit, de ebben Budapest nem szerepelt. Budapesten sose volt világbajnokság, nem tudom, lesz-e valaha. Azt hiszem, Angyal Jánosnak ez valami hozzászólni valója van.
Valóban. Eddig még nem nyertünk labdarúgó világbajnokságot, és nem is rendeztünk. Bizonyára megnőnének esélyeink, ha mi rendeznénk meg, és hogyan kezdődne a budapesti világbajnokság, természetesen sajtótájékoztatóval. Hallgassuk meg!
Köszöntöm a sajtó képviselőit, és örömmel jelentem, hogy megszületett VB emblémánk és egyben kabola babánk, zöld mezőben áll egy kis magyar és kölcsönkér. Ahol a mérkőzéseket játsszák, Népstadion 76 ezer néző, Üllői út 35 ezer néző, Megyeri út 1500 néző, Csepel 123 néző.
Hol laknak majd vendégeink? Először a törökök vezíre, Mészöly Kálmán, vagy ahogy ott török honban nevezik, Müszüli Külmün. Ő szól elsőnek, fordítom nyilatkozatát. Mi törökök, az egri vár alatt verünk sátrat. Az osztrák sógor. Mi elfoglaljuk a budai várat. A román csapat. Bihar keresztesen. Ott ég a villany.
az arab csapatok közös képviselője.
Nulla, lichim nekem a melleleche.
Éjszaka az Asztóriában, nappal az Abáziában mutatkozunk. A jugoszláv kapitány, Prozsez, dostoztam, nem azt a legkább másik, csapatunk a Partizánra épül, mi a hegyekből jövünk. Lengyel barátaink hol lesznek?
Prezsnyisnyos, nyinyinyás, testéminyesje.
A Bosnyák tére. Az indiai csapat. Máté Szalkán. És a szovjet együttes. Köztudott, hogy csapatunk a kijevi Dinamóra épül, Pakson lakunk. A szovjet csapat szállás helye körül fényképezni tilos. Végül a nyitó mérkőzés, Vitray Tamás.
Kedves nézőink, az esélyekről tereferéltem több külföldi szakemberrel, a román Kovács Istvánnal, a nyugatnémet Csernai Pállal, a kijevi Szabóval, a spanyol Puskás öcsivel és a magyar Hofer Józseffel. Jönnek a fiúk is és szokatlan szerelésben, az zalaegerszegi Péter hóna alatt mankóval. Hani Gibbsben, Rod Gézben, van, aki raktapasszal, van, aki műtőasztalon gurul be a fájára, szünetben műtik. Hát kérem, volt aranycsapatunk, most van platina csapatunk.
A televízió nagyon sok mérkőzést fogunk látni, és eddig is a televízió már nagyon sok meccset láttunk, de nagyon sok mindent nem hallunk. Látni azt, amikor a bíró valamelyik szabálytalankodó játékossal hosszan elbeszélget. Mutogatnak, beszélgetnek. Mondjátok, ti, akik már nagyon sok mérkőzésen részt vettetek ott benne a pályán, mit tudtok beszélni a bíróval?
Nézd, nekem volt egy esetem. A románok ellen játszottunk az olimpián 52-ben. Borzasztó durva meccs volt. Kivezett a meccset, Latisev. Csak emberrugás volt, a labdarúgáson nem lehetett szó. Végül fél időben már olyan durvaságok történtek, hogy a Latisev odajött hozzám, hát én is adtam, kaptam is, de azt hiszem, hogy nem maradtam adós. Odajön hozzám a Latisev, és így mutatja nekem a jobb szemével, hogy látja. Én meg mutattam a bal szememmel, hogy én is láttam. Erre megint történt egy eset. Elég keményen beleléptem az egyik játékosba, és a kocsis ott volt, vagy 10 méter, oda ment, és a kocsis kiállította a Latisev.
Hát voltak nagyon kemény mérkőzések, utáni nagyon kemény csaták. 54-ben, ha jól emlékszem, a folyosón a brazilokkal. Hogy folyt az a mérkőzés? Ott ki volt a legjobb?
Hát a Tibor Zoli volt a legjobb. Ez úgy kezdődött, hogy nehezen viselték el, hogy kikaptak 4-2-re, és mentünk le a folyosón, az öltözőbe, a Tóth Miskát leütötték, hát aztán ugye mivel dél-amerikai, a kovboly módra mindjárt lámpát is lecsapták, hogy sötét legyen.
Ez
hát
nem csak Dél-Amerikában csinálják így. Hát ezt a kiskumajsan a kocsmában is így kezdődik a verekedés.
Oda meg csak te jársz.
Csak a Lóránt volt a legmajrésabb. Sokáig nem tudták kiúzni a padalat. Nem jött ki az Istennek se.
Igen, először a kocsis Sanyi az állt ott a boxálásba, kezdett ott a hadakozni velük. Hát az Olinak haverja volt a kocsis, mert ugye budai kocsis, Cibor lesz három aranyású, ugye az úgy tűket, mindig az éjjel ásták a bárokba az aranyat, ott keresték. És hát ugye a Zoli az ütött, vágott, brazilt, magyar, svájcit mindenki. Mondod nekem, hát mi van, miért üsz itt mindenkit? Hát azt mondja, hogy mindenki fekete, hát sötét. Úgyhogy győztesként kerültünk ki ebből az ütközetből is.
A bírókra mondanák én is valamit, azt hiszem te is megszínelheted. Egy bíróval közel vagy hozzá, és mosolyog rád, akkor tudod, hogy csaló. Ha meg elkezd magyarázni, akkor tudod, hogy nem ért hozzá.
A meccs közben nem szokott lenni, hogyha nem is a bírónak, de a másik játékosnak olyanokat mondottok, vagy mondtatok, hogy direkt elveszítse a fejét.
Úgy sem értette, hiába mondtuk, hogy mit akarok mondani. Szittuk az anyját, azt itt, hogy dicsérjük.
De azért volt olyan játékos, aki hát tudott a nyelvünkön beszélni. Kievi Szabó Jóskára gondolok, a 66-os világbajnokságon, akik terelte a labdát maga előtt, és mondta nekünk, mert ragyogban beszél magyarul.
Igen, a szovjet válogatott tagja.
Igen, a szovjet válogatott tagja. Itt a bogyó, ezt tegyétek, mondta nekünk.
Na jó, hát elő...
Igen?
Pont a szovjetek ellen. Mindegy, elmondom. A 78-as VB-re van a kijutás. Mivel itt legyőztük őket 2-1-re, tudtuk, hogy az utolsó meccs fog dönteni, ami Magyarország-Görögország volt, de előtte viszont kellett mennünk nekünk Tbilisibe játszani a szovjetek ellen. Hát azt volt nekünk egy közécsatának, úgy hívták, hogy Kovács Pista. Ő azt hiszem tudott oroszul, mert mondta nekik, hogy ti Szibéria, és így mutatott volt. Mi Argentina.
Nekem is van egy játékvezetői töltetem, Mátra is annyival kapcsolatban, aztán csak a szerénysége miatt nem mondta el. Ez egy hazai meccsen történt, hogy bíró egyik ítéleté felett elégedetlenkedve azt álltam, hogy bíró úr maga beteg, majd a fenyvesi megvizsgálja. Mert a játékvezető azon a kiáltott a Sanyit, mert ő sem most jött a falvédőről, és tudta, hogy a fenyvesi állatorvos.
Szerintem a Mátraival igazságtalanság ilyet mondani, hogy ő különösebben hát kegyetlen lett volna a pályán, mert abban a csapatban azt hiszem nem ő volt az, aki a hivatásos rossz ember volt.
Minden csapatnál megvolt a 6-os számú játékos. Ő volt a fegyelmező a csapatban. Nálunk Szűcs Lajos volt annak idején a fegyelmező játékos. No, egy édes sztorim van Lajossal kapcsolatban. Göteborgban játszottunk kint Svédországban egy kupamérkőzést, ahol hát elég kemények voltak velünk szemben a svédek. Varga Zolit ölbevitték le egy negyed óra után, és akkor még nem volt csere lehetőség. Mérgelődtem, hogy hát nem tudunk egy mérkőzést bajnoki meccset sem befejezni, mindig megsérül valaki, és kevesebb létszámmal fejezzük be a mérkőzést. Lajos ott állt mellettem, letörölt egy az izzadságot a homlokára, és azt mondja nekem, na majd mindjárt ezek is tizen maradnak.
Nekem van egy sztori egy másik játékvezetővel, Harangozó Sanyinak hívták. Pécsen játszottunk egy mérkőzést, és a pécsi center, a Kocsis, egy ilyen 2 méteres, kegyetlen ember volt. Ha az ember leesett a földre, eltört a lába, és amikor közeledett felénk, akkor fel kellett ugrani, szaladni törött lábbal, mert az embernek elkapték a derekát, és ott maradt a 10 ujja benne, de cafatokba a hús. Na most a Sándor Csikar elszaladt a szélén, és már be akarta rúgni a 6-oson. A Kocsis lassú volt, utána dobta magát, és elkapta a derekát. Mindketten leestek a földre, és a hátából kiharapott egy darab hús. Erre megyek oda a Harangozó Sanyihoz, mondom neki, hát nézd meg, a Csikar hátából kiharapott a Kocsis egy darab húst. Azt mondja, mit csinálják, ha szereti a marha húst?
Sokat beszéltünk az elmúlt percekben a játékosok bíróval való vitáiról, hogy mik történnek a pályán, amit esetleg a bíró nem vesz észre, vagy úgy vesz észre, hogy akar. Meg hát azokról, amikről Mátra is annyi beszélt, hogy hát bizony néha kárt tesztek egymásba. A biztonság a pályán is és a pályán kívül is fontos, ezt legalábbis Mexikóban nagyon látni, mert minden játékos által 2-3 őr is jut. Régen is ilyen nagy fontosságot tulajdonítottak a biztonságnak ezeken a nagy meccseken?
Hát ez nem egy új keletű. Nem, ez a felszabadulással együtt bejött a biztonság. Voltak biztonsági őreink, habár mi nem tudtunk róluk, legalábbis ők azt hitték. Mikor mentünk Helsinkibe vásárolni, akkor megszólítottak bennünket tört magyarsággal, abban a pillanatban gyanús volt. Akkor lenéztünk a cipőjükre, hát láttuk, hogy ez magyar cipő. Mert az ávósoknak egy kaptafára készültek a cipőjük, úgyhogy... Mostan ugye, hogy ne ismerjük föl őket, ilyen kiképzést kaptak, tört magyarsággal tanították meg, hogy ugye disszidensnek tűnjenek föl. Képzeljétek el, hogyha azt a palosz dialektikával mondta a tört magyarsággal, azt, hogy lehetett hallani. Hát azt biztos megismertük. 53-ban Rómában voltunk az olaszokkal, az olimpiai stadion avatásán. Május 18-án volt, akkor volt a választás itthon. Mi már egy héttel előtte leszavaztunk, tudtuk is, hogy kire. Nagy választék nem volt, még nem volt kettős jelölés akkor. Ez az egy alkalom volt, amikor tudtuk, hogy jön velünk egy biztonsági ember. Utolsó nap a Puskás öcsi ugye eltűnt, délután 6-kor indultunk visszafelé, mint kiderült, a szabad európások el akarták lopni az öcsit. Vártunk a szállodában, induláskor nem jön az öcsi. Hát végig fogtuk a csomagját, na hát Guszti bácsi egyedül volt, aki bízott benne, hogy az öcsi meg fog jönni. Hát ez a biztonsági őr, ez azt mondta, ha nem jön a Puskás, akkor én sem érték haza. Mert akkor mi lesz velem otthon? Rettentő megijedt, a fényképeztek, mindig takarta magát el, kapkodott jobbra-balra, hogy nehogy fölismerjék. Vonat indulás előtt 2 perce az öcsi megjött, a biztonsági ember is ott volt, az öcsi felszáll oda tele üvegekkel, és mondja, hát ti hülyék, azt hittétek, hogy be tudtok engem rugatni. Szabad európások maradtak, az öcsi hazajött. Hát ez volt az első disszidázási kísérlete, nem sikerült.
Pedig a magyar edzőtáborból többször is kiküldött tudósítón következik, Nagy Bandó András.
Mi itt a Rádió Kabaré részéről azt terveztük, hogy megkeressük a magyar csapat tagjait, szakvezetőit, hogy a VB előtt egy átfogó beszélgetést készítsünk velük. Hát ez nem sikerült. Hol edzőtáborban voltak, hol magaslati táborozáson, hol a 2 edzőtábor közötti családlátogatáson. Még a gyúrót sem sikerült elérnünk, pedig egy héten keresztül üldöztük. Végül az ellenfeleket kerestük meg, hogy tájékozódjunk a felkészülésükről. Böröcki Jóskával körülnéztünk az ellenfelek házatáján. Először a Szovjetunióba látogattunk. Ha azt mondom Kijev, önök rögtön rávágják. Önök rögtön rávágják Dinamo és Lobanovszki. Megkerestem a szovjet válogatott új szakvezetőjét, hogy feleljen a kérdéseinkre. Továris Lobanovszki, kikre számít ön elsősorban, kikre épít a csapatban?
De budjút legaktívabb játékosokra. Blohin, Protasov, Desajev, Gemjajenko.
Blohin a legnagyobb csillag?
Nyet, tavaris Bandó, nyet. A legnagyobb csillag az Marsut Banda.
Értem, de Blohin azért évek óta a csapat erőssége. Öreg játékos, balszélső és jubileumra készül. Úgy tudtuk, hogy sérüléssel bajlódik, most hogy van egészségileg?
Oleg, ocsony, harosó. Jól van, úgy döntöttünk. Oleg Tolko kicsit húzza jobb lábát, de ő egy igaz ember, Meresjev. Neki van a világon a legerősebb bal lába.
Továris Lobanovszki, hajlandó-e latolgatni itt az esélyeket?
Francia, Bolsoj, nagy csapat. Plotine, Gires, Rosto, Tigana, Marseilles, Robespierre.
Da.
Mi sem... gyenge vagyunk, Dostojev, Protasov, jó Blohin, rossz Putin, Anyegin, Szuszonyin, Potyomkin, Ben.
Na
Harosó center half. Ivan rettentő. Vengerszki, da, ocsony kiváló csapat.
Da, da.
Ez itt egy forradalmi csoport, da?
Da.
Francia bűl forradalom, unas, nálunk is volt bolsói forradalom.
Da.
Vengria, Magyarország, ott is volt sok, mnogo forradalom. Kanada, nie interesni, Kanada, pasli domoj.
Kanadába is ellátogattunk mikrofonunkkal, és itt felkerestem a magyar szülőktől származó amatőr játékost, a csapat hátvédjét, az egyszerű favágót. Kérem, mutatkozzon be, és mutassa be a családját is.
Oh yeah, I'm Steve Szatmári. My wife, my feleségem pedig Szatmári Silva. Sorry. Silvia, yeah.
Gondolom a feleségét az edzőtáborozások során mellőznie kellett.
Yeah, igen, mellezni kellett, Mr. Bond. Yeah. Very mellezni.
Önök hogyan készültek a magaslati légkörre?
Oh, you know, we are nagyon szegény, very poor amateur, you know, csapat, team. Van egy 50 emeletes szállodat béreltünk, és it volt a Hungarian specialty, magyar szisztéma, no lift.
Önök mindig panaszkodnak, amatőrök, szegények, stb. Ettől függetlenül ugye minden rendben lesz a csapat házatája majd a kezdésig.
I don't know, I hope, maybe addigra kapunk new dress, you know. Vagy ha nem, akkor meg kapunk nagy-nagy zakó.
Franciaországba is eljutottunk. Nehéz volt megtalálnom Platinit, Franciaország legkeresettebb focistáját. Végül összejöttem Michel Gyarmatival a Foli Berzsérben. Kértem segítsen nekem, elvégre én is gyarmati vagyok. Kérdeztem, ilyen mondtam, Balassa Gyarmati. Platinit a Foli Berzsérben találtuk meg, amikor éppen légszom jelen küzdött egy csinos lánnyal. Monsieur Platini, azt mondják, önnek nincs párja.
Oh, formidable. Most már van. Mit szólottál? Csinos. Titina, olala.
Ön túlzottan magabiztos a VB szereplést illetően. Önnek a Foli Berzsér az edzőtáborozás?
Na, a Basti, nem?
Az imént váltottam néhány szót az edzőjével, és épp azon morfondírozott, hogy ki kit fogjon a csapatból. Azt mondta, Fernandez fogja a Détárit, Zsires fogja a Blohint. Ön kit fog?
Cette petite blonde voilà, ezt a kis szőkét itt.
Ön az első számú focista, Mr. Numero 1. Nem gondolja, hogy egy kissé nagy képű, ilyen biztos a dolgukban?
Abszolút. Mire Eiffel-tűt a torony, mi leszünk a champion.
És kik készítették fel a csapatot, elő is hallhatnánk?
Monsieur Captain Dreyfus. Gróf Monte Cristo. Captain Nemo. Jacques Cousteau. No, nem lesz légszom. No problem. Magas lett levegő. Nem lesz légszom.
Ön köztudottan jól keres. Mennyi adót fizet?
Oxigén. Jean-Michel. Oxigén.
Utolsó úti célunk Ausztria volt, nem azért, mert ők tovább jöttek velünk. Szurkoló táborunkat alaposan felkavarta a nyilasi ügy. Mi megpróbáltunk utána járni ennek az ügynek, hogy kiderítsük, mi az igazság, miért is maradt itthon Nyilasi Tibor. Annak ellenére, hogy volt útlevelem, csak Nikkelsdorfig jutottam el, itt akadályokba ütköztem. Megszólítottam az egyik gazdát, aki egy kombájn és egy traktor közé volt láncolva. Herr Bauer! Kérem, engedjenek tovább, én csak egy néhány perces beszélgetésre megyek a Nyilasihoz.
Éppen kell Bauer, ja? Éppen te Budapesti. Éppen a richtige Austria-Wien Schattenbrunnen, ja? Éppen a Nyilasi Drucke. Ich liebe Tibi.
Csak menni szeretnék tovább.
Na, hier ist kein einziger Mann geht durch die Grenze. Kein Salat, kein Gemüse, kein Touristen. Am Plattensee Palato nemmarat schenki. Verstehst? Du allein.
Te egyedül, te budapesti, te.
Bocsánat.
Ajra, Ausztria, Wien, Prohászka, Frohászka. Ja, schön.
Bocsánat, na, én csak szeretnék tovább menni.
Mi is szerettünk volna tovább menni, aber in Népstadion, Holland, Ungarn, Schwindli, Bunda. Bunda.
Elnézést.
Nein, eladtátok a meccs tulipánért, tudod, te. Das werden die nicht megbocsátani, wir gehen nicht in Mexiko, dann bleibt Nilasi auch in Popo in Wien, ja?
Bocsánat, csak azt szeretném, ha kimehetnénk a
Nilasi. Nein, nincs ki, nincs be, se kis ebbe, nein, klar. Turis nem megy ki, Nilasi nem megy ki, Saláta nem megy ki, ja? Weißt du was, aber nicht der Köpf, na, aber der du Budapest, ich bin nicht böse auf dich, ja? Ich nehm du doch gerade Haragut, ne, na. Du bist mein Schogo, ach, ja? Na, ja. Komm dann und trink mit mir ein bisschen, na, trinken wir halt, ja?
Palinka?
Nein, nein, Palinka.
Bier, schön?
Nein, nein.
Bor, Wein?
Nein, kein Wein. Hier ist mein Traktor und trinken wir Fadiallo, ja?
Ez az adás 1986. június 2-án volt a magyar-szovjet világbajnoki mérkőzés előtt, aztán a felhőtlen szórakozást követően 5 perc alatt idézőjelbe téve gyászba borult az ország. Nem szerették sebeket feltépni, de mivel napra pontosan 40 éve volt ez a bizonyos magyar-szovjet mérkőzés, és miután az archívum megőrizte néhány gól közvetítését, a történeti hűség kedvéért következzenek ezek. Csak erős idegzetűeknek.
A jobb oldalon jönnek a szovjetek közben előre, nem is rosszabb felfutás, a jobb oldali felfutás és szabálytalanság. Péter Zoltán vitathatatlan, hogy fölvágta a szovjetek játékosát, az előre húzódó Larionovot, ezért szabadrugás következik, ami a féle kis löbletfel is felér, mert a 16-os és az oldalvonal közötti területről zár a jobb oldalról. Egyelőre még nem végezték el a szovjetek, Larionovot áll bent, óriási tömörülés, természetesen rövid sarokra irányul alatta, szabadítsuk fel, lövés volt! Egyetlen pillanatnyi megingás, és Jakobenko a belőtt labdát kihasználva, leperdülő labdát kihasználva megszerzi a vezetést. Nem telt még el 3,5 perc a találkozóból, amikor Magyarország, Szovjetunió 0-1, tehát a szovjetek vezetést szerezte. Na, jöhetünk előre, tehát, hogyha a szovjetek is úgy akarják majd. Én azt hiszem, rendezni kell sorainkat. Mezei György különben is azt mondta még a táborban, hogyha esetleg ezt a mérkőzést elveszítjük, akkor sem zárult le minden. De azért ő is tudja, a fiúk is tudják, hogy rettenetesen sok múlik ezen a találkozón. Nagyon-nagyon sok. Péter támadja egyébként, ott az előre rendülő és jól szenvedő Jelencsukot, aki keresztlabdát ad, majd fölzárkózik az akcióhoz, ott a bal oldalon, nagyon jó ütemben, Alejnyikov tovább teszi a labdát Zavarovhoz, a kieviek villámgyors csatárához, most ő vissza egészen hátra, jól zár most már a védelmünk, de vigyázzunk, nagyon ügyesen fordulhat Alejnyikov, lőkor! Ez sok. 22 méterről Alejnyikov. A bedobást követően pedig Kardos végezte el, nagyon talnál a labda, ő átteszi a jobb oldalra Burcsának, micsoda lélektani tehervel játszunk. Nem tudom, hogy Mezei vajon mit tud majd mondani a szünetben a játékosoknak. Egy biztos, nem volt baj hangsúlyozni, hogy nem ezen a mérkőzésen dől el minden. Olyan sok minden lehetséges még. De mennyivel könnyebb szívvel mondanám, hogyha mi vezetnénk 2-0-ra. Akkor legalább az óvatosság beszélne belőlem, így meg a remény beszél belőlem. Mekkora differencia? Magy Antal jobb lábán a labda indítása elég rosszul sikerül, de még megszerezheti Burcsa. Burcsa lefedezi testével a labdát ügyesen, de 3 védő gyűrűjében végül is elveszíti. Tehát a szovjetek a pálya középső harmadában ugyanúgy letámadnak bennünket, mint ahogy azt mi szoktuk, és közben vigyázzunk egy sel befelé, Berjanovot fölvágjuk 11-es. Kardos volt a tettes, 11-es. Azt hiszem, kedves hallgatóink, elment a meccs. Az a kérdés, azt hiszem, Berjanov fogja majd elvégezni, leállították már a labdát. 2-0 rányú szovjet vezetéstél, itt a szovjetek számára lehetőség, hogy a győzelmüket biztosítsák. Most sétál ki a szovjet játékos a 16-oson kívülre, tehát Beljanov fogja majd elvégezni a 11-es rugát, egy helikopter szemtanúja az esetnek, disznült farkas szemet néz. Istenem, ha disznült ki tudnál védeni, ha szárnyakat adhatna a csapatnak. Szorítsanak, talán az első 45 percben utoljára. Beljanov nekifut a labdának, lövés, gól!
Néhányan kifejezetten forma alatt vannak, Eszterházira is gondolok, mert ő se csinált semmit ezen a mérkőzésen. Rögletrugás balról, kapura csavarodik, Tasszaje beletopphoz valamit, Kiprit nem tudja elérni, mert már Gyemjanyenko megtolta ezt a labdát, meg lehet ismételni jobbról a beívelés, de hát ez föladott labda Tasszajevnek. 35. perc a második félidőben, Szovjetunió Magyarország, 5-0 és megint csak a szovjetek lendülnek előre. Milyen nagyszerű kiugratás, megint csak középen egyedül Alejnyikó rávezeti, kiszűrő alapát, és Iszpéter szereli, Alejnyikó még feltápászkodik, gól! De nem Alejnyikó lőtte már ezt a gólt, hanem Jevtusenko, ha ő. Itt a hatodik.
Hát ez volt 1986. június 2-án, napra pontosan 40 éve. A szovjet Zbornaja 6-0-ra ütötte ki a magyar válogatottat. De hogy ne ezzel a kellemetlen eseménnyel zárjuk a mai műsort, idézzünk 4 nappal későbbről egy magyar gólt is. Détári szerezte Kanada ellen. Ki gondolta akkor, hogy a mai napig ez az utolsó magyar találat foci világbajnokság végjátékában.
Rendre előre lopakodik, most ugyan hátul marad, de érdeklődve figyelem, hogy vajon meglódul-e megint. Nem, most nem mozog el Kiprik mellől, és Kiprik irányába száll a labda. Sajnos nem tudja megkaparítani. Szénél csel visszafelő, laposan leteszi a labdát Normannek, Norman a felezővonaltól visszaegészte át a Samuelig. Samuel jobblábas indításra készül, meglövi, megszúrja a labdát Valentine irányába. Karaba lefejeli, Détári hoz pontosan. Szöktetés jó, Kiprik teljesen egyedül, Kiprik Jóska 16-oson belül lőhet, és a kapus mélyét Détári lő, gól! Kiprik lövése kipattan, Détári érkezik, és 13 méterről nagy lendülettel érkezve belsővel a kapu közepébe vágja a kimozduló Licieri mellett a labdát. Történik mindez 30 perc, 10 másodperc elteltével. 2-0 arányban vezet át Magyarország együttese, és most már fütyülök a szép játékra.
1986. június 2-án született ez a gól, 4 nappal azután, hogy napra pontosan 40 éve Magyarország 6-0-ra kikapott a Szovjetuniótól a mexikói világbajnokságon. Az elmúlt 2 órában 1986. június 2-ára repültünk vissza a képzelet szárnyán, de most landolunk 2026. június 2-án a 40 éves időutazást követően. És közben gondolkozzunk egy kicsit együtt erről a bizonyos 40 foci évről. Szörnyű, hogy már nyugdíjban vannak azok a szurkolók, illetve közülük a még élők, akik munkáspályafutásuk kezdeti szakaszánál tartottak a 06 idején, 20-30 évesek voltak. Már nyugdíj közelében vannak azok a szurkolók, akik akkor egyetemisták, pályakezdő szakik, sorkatonák voltak. Kiöregedett az ugráló, pirózó, magát reketre kiabáló szurkolói korból az a generáció, amely a 06 évében született, és manapság olyanok szomorkodnak a Puskásban az aktuális VB-selejtezős kudarcok után, akiknek a szülei még nem is ismerték egymást 1986-ban. Akkor, amikor utoljára járt válogatottunk labdarúgó világbajnokságon. Hát remélem lesz még olyan szurkoló a jövőben, aki majd úgy szorít a magyar válogatottnak egy világbajnokságon, hogy még emlékszik, milyen érzés volt 1986. június 2-án a déli harangszót hallgatni. Hát ebben a reményben köszöni meg a figyelmet a visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Vízilabda. Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa 4-es döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is.